Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter.
Az én nevem Huszár András.
Évek beli blokkunkat. Kezdjük el, folytatjuk, Franz tudja.
A Franz tudja, hogy most sem ilyen sorrendben mennek az adásaink, igen.
Igen, de minden esetre 90-es években jutottunk el az évad végéhez érve, közelegve, és a My Own Private Idaho, vagyis az Otthonom Idaho című 1991-es filmről beszélünk, Gus Van Sant rendezésében, és adásunk vendége Clark Dávid. Szervusz, Dávid!
Sziasztok!
Clark Dávidot onnan ismerték a kedves hallgatók, hogy a minden idők egyik legjobb Vagfolt adásában a Keresztapa 2-ben szerepelt.
Ez őrületesen nagy megtiszteltetés, köszönöm. Én is így érzem.
Megért olyan sokáig nem megnézni ezt a filmet.
Igen, abszolút, abszolút.
És egyébként miről ismernek még ezen kívül a hallgatók?
A Telex újságírója vagyok nagyjából ebből. Ott írok cikkeket, vezetem a Telex filmklubot, és kellemetlenkedek online.
És hát a My Own Private Idaho, vagyis az Otthonom Idaho. Régi-régi vak voltunk Andrással, azt hiszem.
Én egy pár évvel ezelőtt már csaltam és megnéztem, még mielőtt szóba került volna, de viszonylag friss egyébként az élmény, szóval úgy...
Végül is lehet ilyet, hogy megnéz az ember csak úgy filmeket.
Szerintem nem lehet egyébként. Ha nem az adáshoz nézünk valamit, akkor ami Vagfolt, akkor az nem érvényes. Én nem mentem ki magam ilyen könnyen.
Dávid, te mikor láttad ezt a filmet először?
Milyen nap van ma? Ma van KED, akkor azt hiszem tegnap láttam először.
Wow.
Tehát, hogy
szóval abszolút, neked is vak volt akkor.
Igen, abszolút vak volt. Tehát, hogy én azt hittem, hogy azért is vagyok itt, mert hogy még annó kitöltöttem egy táblázatot, hogy milyen filmeket nem láttam. Még
lehet, hogy benne volt egyébként, nem is emlékszem.
És én sem emlékszem, hogy benne volt-e, de hogy én ezt tegnap néztem meg, de hogy nekem is nagyon sok évek óta tervben volt, persze. Tehát, hogy ez egy olyan film, amit látni kell, de hogy ezt tegnapig elhúztam.
De legutóbb is igen jó sült el, amikor egy vak volt, odat néztünk meg, szóval ettől nem tartok ezúttal sem. És egyébként, hogy Gus Van Santtal, hogy álltok ti, mint rendezővel? Ja, így látom, ingattatok picit a fejeteket.
Igen, hogy nekem vak volt abba vak. Tehát én azt gondoltam, hogy Gus Van Santtal tisztában vagyok, és egyáltalán nem voltam tisztában. Tehát, hogy nagyon minimális az ismeretségem vele. Én még emlékszem, hogy a 90-es években, talán vagy 2000-es években az HBO-n láttam a Majd megdöglik értét, és akkor, akkor már tudtam, hogy ő Gus Van Sant, hogy tudtam egy ilyen nevet kötni a filmhez, igen, rendezői nevet. És ugye utána a Good Will Hunting az szintén az ilyen HBO-n kereskedelmi tévéken mindenhol az egy ilyen megkerülhetetlen dolog volt, és ennyi. Tudtam, hogy csinálta az Elefántot, a Jerry-t, meg hasonlókat, hogy van egy ilyen kísérleti fázisa. Valamit sejtettem arról, hogy egy ilyen korai queer vonala is van, de aztán így nem, tehát hogy valahogy nem maradt fönn, vagy nem sose éreztem úgy, hogy többet kéne tudnom Gus Van Santról, mint az a három film, amit láttam tőle. Aha.
András, neked esetleg?
Hát nem sokkal, nem sokkal mélyebb a Gus Van Sant iránt ismeretem, pedig egyébként nagyon-nagyon régóta előttem van, mint alkotó, tehát hogy azért ő egy 90-es évek második felében nőttem fel filmrajongóként, és akkor ő már azért bőven benne volt így a köztudatban. Mondjuk valóban főleg mondjuk szerintem a Good Will Hunting volt az, ami az, amivel tényleg mindannyiunk találkozhatott. De nekem is kimaradtak ezek a 2000-es évek elejé fura kísérletező filmjei, aztán megnéztem a Milket, ami ugye a Sean Penn által játszott melegjogi aktivistáról szóló klasszikus biopikje, egyébként egy korrekt film, de az egy teljesen konvencionális megközelítésű film, meg aztán talán még azt hiszem talán a Restless című filmje volt, amiben a Mia Wasikowska játszott, azt hiszem, azt moziba láttam, és az halálra idegesített. Ez az ilyen a Quirknek a nagyon-nagyon rossz verziója volt, úgyhogy én itt körül le is zártam ezt a Gus Van Santtel kapcsolatos viszonyomat, de ami azért túlzás, mert az Elephant az még mindig érdekel valamennyire, Jerry kevésbé, de lehet, hogy egyszer, hogyha épp ilyen nem tudom, céltalan kirándulós hangulatomban vagyok, akkor majd megnézem. Szóval, hogy még vannak olyan filmjeim, amik úgy valamennyire érdekelnek, de én igazából még nem láttam eddig egy olyan filmet se, és akkor picit spoiler a mostani adás, ami engem meggyőzött volna, hogy én majd valamikor Gus Van Sant rajongóvá fogok alakulni.
Igen, hasonlóan.
És egyébként az otthonom Idaho az így határozottan sőt, szerintem a legjobb eddigi Gus Van Sant film, amit láttam, és még azért se tudok maradéktalanul rajongani.
Uh-huh. Tényleg? Na hát.
Ja, hát nagyon érdekes visszagondolni, hogy milyen hullámvölgyön ment át Gus Van Sant megítélése, bár biztos erről lehet, hogy később akartunk volna beszélni, de most belevágok. Tehát Hogy tényleg ez a korai fenegyerekség, vagy egy ilyen nagyon ilyen nagyon friss, nagyon újító hang, ami aztán tehát tényleg a Drugstore Cowboy-jal meg ezzel így tényleg a csúcsra ér, hogy egy ilyen új amerikai független hang meg, vagy egy ilyen nem akarom mindig a hangot használni, de egy ilyen új amerikai mondjátok egy szinonimát.
Alkotó,
ez is nagyon jó. Nagyon jó. És első tényleg ezzel a párhuzamosan ezzel a Todd Haynes, Greg Araki-szerű ilyen queerség felvonulásával. Aztán ugye ő is beleesik ilyen fiaskókba, már rögtön az elején, ez ahogy a csajok is úgy vannak vele, azt hiszem az volt az Uma Thurman-es filmje, amiben... Tehát én azt nem láttam, emlékszem a reklámjaira, de hogyha megnézitek a posztrét, és elolvassátok a történet leírását, tehát az a lehető legrosszabb 90-es évekbeli queer. Tehát hogy az a fajta... Tehát egy olyan nőről szól, akinek túl nagy hüvelykújja van, és ez egy nagyon jól stoppol. Így azt hiszem ez az alapsztori. És aztán ugye megcsinálja a Good Will Huntingot, ami meg egy ilyen, ahol abszolút összeér minden, az Elliot Smith, a Gus Van Santi nézőpontok, vagy ilyen hülyeségei, amik mindig is érdekelték, plusz az abszolút mainstream siker, nem tudom, 100 millió dollár fölötti bevétel. Akkor próbálja ezt a Finding Forrester-rel is csinálni, akkor elmegy ebbe a kísérletező vonalba, akkor a 2010-es években szerintem Gus Van Santot senki nem vette komolyan. Hát volt ez a Sea of Trees nevű, tehát a Cannes-ban, tehát kb. Csak Sean Penn tudott ilyen filmeket csinálni, amiket így fogadtak Cannes-ban, meg ilyen hasonló filmfesztiválkon, hogy emberek a fejüket fogják. Mm. Meg csinált egy biopikeket Joaquin Phoenix-el, amit én speciál láttam a Berlin filmfesztiválon, az a Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, az tök korrekt volt, de hát senkit nem érdekel. Tehát, hogy nincs semmi visszajelzés nem volt rá, vagy hogy semmi visszhangja nem volt. És hogy közben ő egy ilyen rengeteg tévésorozatot készít, tévésorozatokban dolgozik, és hogy ilyen potőr is, meg nem is. Tényleg vannak ezek a fejlővései, meg nem. Nagyon érdekesen leképez egy ilyen 90-es években, vagyis hát a 80-as években induló pályaivet, miközben a Red Hot Chili Peppersnek csinál videoklippeket, jut eszembe.
Így van.
Ilyen. Igen. Meg szerintem ő egy olyan figura, akit így senki nem ért, hogy mit miért csinál. És ez már kb. Így a Good Will Hunting után megkezdődött, amikor ugye nem említették még az egyik legfurább kísérletét, amikor a pszichót képkockára remékelte a Vince Vaughn-nal, és hogy akkoriban az egy ilyen ezt miért csinálta, és ennek mi értelme,
Legfurább módja annak, hogy beváltsod ezt az üres csekket, amit azután kapsz, hogy egy 100 milliós produkciót.
Igen, és azóta már így hallottam arról a filmről ilyen óvatos, revideáló gondolatokat, de...
Én az van, hogy én abban a korban a legtöbb ilyen filmes információmat a Cinema és a Total Film magazinokból szereztem, szóval nem biztos, hogy megbízható az, amit mondani fogok, de én úgy emlékszem, hogy valami olyat nyilatkozott évekkel később, vagy sokkal később, hogy ezt azért csinálta meg, mert valakinek meg kellett csinálnia, és hogy ez akkor legyen ő. Tehát, hogy valószínűleg tudta, hogy ez egy lehetetlen vállalkozás, tudta, hogy ez értelmetlen, de hogy akkor inkább csinálja meg ő, mint egy ilyen, nem tudom, legyen egy ilyen House on Haunted Hill, vagy valami hasonló korabeli 90-es évek végi remake, hogy inkább akkor legyen egy valami, ami legalább konceptuális.
Aha. Igen, de szerintem egyébként kb. Innentől kezdve indult be az, hogy majdnem minden filmét egy ilyen ez micsoda, és ezt miért csináltad, egy ilyen visszhang fogad talán. Mert tényleg a Finding Forrester az olyan jó, akkor a Good Will Huntingot megpróbáltam még egyszer megcsinálni, picit több társadalomkritikával, bénábban, és akkor utána jöttek ezek az abszolút kísérletező filmjei, ahol ja, tehát tudom, hogy a Jerry is, meg az Elephant is azért kapott pozitív kritikákat is.
Hát az Elephant, ez 7 egész valahány, egy ponton áll az IMDb-n.
Hát meg kb. Ez a két film, ami Észak-Amerikában a legnagyobb tarbéla másolások egyébként. Mármint, hogy az Elephant az még nem is, de a Jerry az igen, ugye nem láttam, de úgy tudom.
Így van. Ezeket el lehet mondani, igen, ezeket ő is szerintem vállalja vele kapcsolatban. De az Elefánttal kapcsolatban is elhangzanak tarbilla utalások.
Igen, de egyébként tényleg nagyon ilyen megfejtetetlen figurának tűnik ez a Gus Van Sant, hogy így már a Good Will Huntingra így elérkezik oda, hogy jó, akkor egy ilyen középkorú mid-filmeket készítő valakivá váljon, ami mondjuk másodban ilyen 50 év fölött jut el, mondjuk a fiatalkori lázadás után jön egy ilyen nagyon középutas film, igen. És azt úgy mondani, hogy én kedvelem a Good Will Huntingot, de hogy azért az tényleg egy ilyen középre lövő, és azon belül tök jól megcsinált film. Aztán jönnek ezek a tarbélás kísérletezések, aztán azoknak a nézhetetlen verziói, aztán random megcsinálja azt a biopiket. Tehát, hogy ilyen nagyon furcsán alakul az, ami a mi fejünkben van, mondjuk egy ilyen lázadónak induló független filmes rendezőt, hogy jó, elindul a lázadás, akkor van utána egy kis, megpróbálja mondjuk beváltani ezt a blank checkjét, vagy akkor jön a kísérletezés, és aztán szép apránként így belekényelmesedik mondjuk egy pozícióba, vagy végig tartja magát az ő saját víziójához, és ő meg mint egy egyiket se csinálná teljesen.
Nem, meg nagyon érdekes, hogy a Todd Haynes-el a párhuzam, mert hogy egy ponton így összeértek, amikor mindkettőjük megcsinálta ezt az ilyen környezetszennyezéssel kapcsolatos ilyen harcos filmét. Elfejtettem a címet, a Gus Van Sant Matt Damonnal csinálta meg, ami a frackingről szólt, tehát ugye a földgáz kitermelésről, és Todd Haynesnek meg volt a Dark Waters, azt hiszem Mark Ruffalóval.
Egy újabb elfeledett film.
Igen, és hogy igen, a This Had Oscar Potential, és hogy valahogy ezeket kb. Én pár év, vagy maximum egy évtized eltérésre, de pont, hogy két ember, aki nagyon hasonló közegből és szemléletből indul, vagy eljut oda, hogy kell egy közepesnél jobb színésszel, vagy egy kifejezetten jó színésszel csinálni egy filmet a környezetvédelemre, meg ilyen, nem tudom, jogi procedúrákra.
2012-es a Promised Land, az a Nelson, és a Dark Waters, Todd Haynes-től meg 19-es, tehát valóban.
És neked, Péter, amúgy milyen a viszonyod így? Mondjuk ezután a film után, igen, így, hogyan árnyalódott, hogy hogyan változott a viszonyod Gus Van Sant?
Nem árnyalódott, tehát a kép az hasonló, mint hogy Eddie, tehát egyen ez a megfoghatatlan valami, amit ti is leírtatok. Annyi, hogy én láttam az Elefántot, és nagyon kiborított ez a film engemet annak idején, de nagyon rég láttam, tehát 20 éve legalább, és akkor dühös voltam arra a filmre, meg Gus Van Santra is, és akkor el is köszöntem tőle a következő 20 évre.
Ja, hogy akkor úgy borított ki, hogy tehát nem azért, mert
nem a témája, vagy a
megvalósítás.
A megvalósítás. És mondom, ezek után teljesen ki is ábrándultam belőle, pedig hát tényleg a 2000-es évek elején őt így a tenyerünkön hordoztuk, hogy a független filmeseknek, meg a fiataloknak szóló filmeknek micsoda figurája. És aztán ez nagyon gyorsan elmúlt, és aztán a Milket, hogy akkor még viszont a nagy Oscar kampány övezte, akkor azt viszont azért nem néztem meg, mert pont azt olvastam róla, hogy nagyon is konvencionális, és ezért így nem igazán fogott meg. Egyszer véget be akarom pótolni, mert érdekelne valójában. De ugyanígy vagyok vele én is, hogy én nagyon megfoghatatlannak tartom ezt a Gus Van Santet, mert olyanra rengeteg példát látunk, hogy valaki a rendezői karrierje első, mit tudom én, pár filmje után, vagy első 10 éve után beáll erre a bérelhető rendező módszertanra, ahol már így elfogy a saját mondani valója, ki rendezte magából, amit ki akart rendezni, tudom én, egy John Singleton, és elkezd csinálni mondjuk franchise filmeket, vagy csak egyszerűen feldolgozásokat, vagy szkriptekhez bérelik föl, tehát egy meglévő munkához találják meg. És a Gus Van Santnél meg nem lehet ezt elmondani ilyen egyértelműen mégse. Szóval én sem találok rajta fogást, de ennél jobb megfejtésem nekem sincs még nektek.
Hát én most erre az adásra készülve megnéztem az első két filmjét is, amiket az Ott From Idaho, tehát rendesen energiát fektettem bele, meg időt, yes. Meg innen. És ugye 80-as évek közepén csináltam meg ezt a Mala Noche című filmjét, ami egyáltalán nem hasonlít semmire, amit ő csinált. Ez egy nagyon expresszív, nagyon főleg közelképekből egy ilyen fekete-fehér, utószinkronizált, nagyon alacsony költségvetésű, ilyen meleg love story, de hogy ilyen Tehát, hogy nem, hát ilyen, kicsit ilyen Burroughs-i, ilyen William S. Burroughs-i, ugye Burroughs aztán fel is tűnik a Drugstore Cowboyban a következő filmben, de hogy ilyen nagyon egy ilyen nyers valami, hogy ezek az utcán élő hustlerek, tehát mint ebben a filmben is, hogy ezek, akik még bevándorlók is, akkor ott férfiak egymásba szeretnek, nem akarnak szexelni egymással, nem akarok annyira belemenni, mármint nem a téma miatt, csak hogy ilyen kicsit ilyen megfoghatatlan az egész sztoria. És akkor erre megcsinálja a Drugstore Cowboyt, amin szerintem én meglepődtem azon, hogy ez egy ilyen ennyire széles körben imádott és szeretett film. Szerintem nem egy annyira jó film. Nem tudom, láttátok-e?
Nem, sajnos nem. De igen, a filmek kapcsolatban is hallottam azért a hírnevéről.
Hogy az meg pont olyan, hogy látszott, hogy ő egy ilyen nyers filmet csinált a társadalom perevén, vagy ilyen perifériáján élő emberekről, akkor valahogy neki ez tök illeni fog, hogy 70-es években ilyen patikákat kirabló banda, akik folyton be vannak tépve. És mondjuk, tehát, hogy Matt Dillon nem úgy néz ki, mint aki évek óta kábítószereken él, de Kelly Lynch sem úgy néz ki, de ez az ilyen szoc probléma. És akkor látszik, hogy itt az Otrom Idaho-val együtt, hogy vannak ezek tehát különösen érdekli ez a Pacific Northwest, ez a Seattle, Portland, tehát ez most nem akarok ilyen utazó blogba bemenni, de egyébként két hete voltam Seattle-ben, tehát hogy így...
Hibátlan időzítéssel
tehát, hogy, igen, tehát tényleg ezt hónapok kezdet eldöntöttük.
A podcastra készülve.
Igen, gondoltam, megnézem, hogy ott mi a helyzet. És hogy tényleg annak van egy ilyen, annak a régiónak egy ilyen nagyon bizarr, furcsa hangulata van, tehát tényleg elmentem a Seattle-i Popkultúra Múzeumba, ahol van egy állandó Nirvana kiállítás, hogy Nirvana, ki van egyébként rakva a kis... hogy Budapest, Kurt Cobain Budapesten, ugye az a fotó, amikor nem tudom melyik, a TED zenekarnak voltak, azt hiszem az előzenekara, és akkor amikor elmentek valami kávézóba, tök mindegy, tehát Magyarország ott van Seattle-ben, egy kis falat. De az a lényeg, hogy azon a tárlaton mondják el, van videóban, van interjú alany, hogy ugye erre a Pacific Northwest régióról egy Amerikában nem tudtak. Tehát, hogy senki nem tudta, hogy ott mi zajlik. Ott nem tudták, hogy van egy zenei széna, vagy nem tudom, művészek vannak ott általában, nem tudták, hogy ott van a Death Cab for Cutie, vagy más ilyen zenekarok, mert hogy azt tudták, hogy favágók vannak. Tehát ott fa van, meg köd van, meg Twin Peaks van. De hogy így a 80-as évek végén, még mielőtt ez így felrobbant volna az egész széna, hogy ez egy teljesen ismeretlen, egy ilyen felfedezetlen terület volt az Egyesült Államokban.
Csak azt mondták, hogy valahonnan jönniük kell a flanelingeknek.
Igen, pontosan, ezek a szomorú, tehát hogy Seattle-ben nem tudom, 200 napot esik az eső egy évben, vagy talán még többet is. Tehát igen, hogy mindenki szomorú, és hogy valahogy, tehát a Gus Van Sant-nek is, tehát ezek a filmjei valahogy szerintem hozzáadnak ehhez. Vagy fűtötték ezt az egész hangulatot. Ugye a Malanoche az 85-ös, a Drugstore Cowboy 89-es, azt hiszem. Tehát, hogy pont az, így mielőtt így felfutott volna az egész grunge, meg hasonló, tehát, hogy volt egy ilyen filmes megalapozása ennek ha nem is kifejezetten Seattle-nek, vagy tehát ugye Seattle-t tartják a központnak, vagy ennek a grunge központnak, hogy még ha nem is feltétlenül annak, de hogy annak a régiónak, vagy annak, hogy ott van valamilyen nagyon edgy dolog, ami történik. És ezt így érdekes látni, és pont azt gondolkodtam, hogy milyen vicces, hogy a legismertebb filmje, a Good Will Hunting, az Bostonban játszódik, azt hiszem. Tehát, hogy mert pont igen, benne van a Ben Affleck, Matt Damonnak ez a bostoni ilyen meldöngető személyisége. És hogy ezt nem. Igazából rég láttam a Good Will Huntingot, nem tudom, ott hogy jelennek meg az ilyen lokális dolgok, de hogy ő valahogy...
Benne van azért.
Aha, tehát, hogy... De hogy igen, de hogy az most Boston, vagy a Seattle próbálja átvinni Bostonba?
Hát azt nem tudom igazából, igen. De szerintem eléggé Boston központú az a film, persze abból is, hogy a forgatókönyvírók maguk is oda valósiak, de szerintem ott már a Gus Van Sant inkább ilyen kicsit ilyen director for hire jelleggel állt hozzá. De egyébként most ez teljesen független az egész témánktól, de így a Matt Dillon, most gyorsan megnéztem, New York-i születésű, és két ilyen ikonikus Seattle grunge szén a filmbe szerepel, ezek mellett meg a facéroknak ő a főszereplő. Hogyan alakult ott vajon, hogy a Cameron Crowe is őt találta meg?
Hát én nagyon szigorú arc, én favágó arca van, szerintem mondhatjuk. Én és hogy ez, tehát ez a három film, ami a karrier elején volt, hogy a rövid filmjeit nem ismerem, mert a klipjeiből igazából most csak az Under the Bridge-et néztem meg, annyira nem akartam belemászni a munkásságába. Megint, tehát tényleg ez látszik, hogy ez a tehát ez a street level, hogy igen, mindenki, hogy ez az utcán, a tényleg a lecsúszott emberek, a Malanocsi az egyik fő helyszín, ez egy ilyen éjjel-nappali, vagy lehet, hogy nem éjjel-nappali, de egy bolt, ami nagyon sokan nyitva van, és hogy folytatóan ilyen hajléktalanok, ilyen nagyon szegény emberek járnak be, és látszik, hogy ezeket nem castingolták, hanem bejöttek az utcáról. És ugyanez van tehát valami a Drugstore Cowboyban kevésbé, de hogy itt is, hogy ugye nekem nagyon tetszett az, csak hogy elkezdjünk végre a filmről is mondani valamit, hogy vannak ezek a kvázi dokumentumfilmes elemek. Mm-hmm. Tehát amikor elkezdenek a szereplők, akik bevallom, nem vettem a fáradtságot, hogy megnézem, hogy igazi vagy sem, vagy hogy elkezdenek ilyen történeteket mesélni arról, hogy milyen férfi prostituáltnak lenni, vagy milyen tapasztalataik vannak. És az így, ezek szerintem tök érdekes dolgok, hogy ezek érdeklik Gus Van Santet egyértelműen. Nem kifejezetten férfi prostituáltak, de hogy tényleg ezek az ilyen nagyon egy középosztálybeli perspektívából nagyon távol levő emberek.
Igen, elvileg a Gus Van Sant eléggé aktívan benne volt ebben a közösségben a magam. Ugye nem tudom, hogy pontosan hogyan keveredett oda, benne, de hogy tehát ugye, a 70-es években...
Ezt a 70-es években kezdte írni ezt a szkriptet eleve.
Igen, és akkor járt azt hiszem a Rhode Island-i valamelyik művészeti suliba, ugyanoda, ahova egyébként a David Byrne, meg ugye a Talking Heads-es emberek, tehát ami szerintem nem tudom, az én fejemben van hasonlóság egy picit így szellemiségében, mondjuk ennek a filmnek, meg így a Talking Heads féle ilyen kísérletezésnek.
Hát, bocsánat, csak belevágok, ugye maga a cím is az egy B-52s szám, tehát hogy vagy B-52s-nak van a Idaho, vagy Private Idaho, és akkor abban ez egy dalszöveg, hogy My Own Private Idaho. És hogy a B-52s, ugye mindenki az ilyen Love Shack-ről, tehát az ő Good Will Hunting-juk, a Love Shack című szám, de hogy ők is ez a, azt hiszem a Georgia-i ilyen, tehát ugyanonnan indultak, mint az R.E.M., meg ugyanez az ilyen, tényleg ilyen kísérletezősebb dolog.
Meg hogy ez viszont mind ilyen posztmodern irányába erőteljesen kocsingató megközelítések, tehát a Tokéket igazából ilyen szempontból tudok párhuzamot vonni ezzel a filmmel. De hogy igen, ott tanult, és akkor eleinte, nem is tudom, hogy pontosan mivel kezdted, de aztán csak később állt át a filmezésre, és igen, akkor kezdte el írni ezt a forgatókönyvet, még a 70-es években, és egy nagyon-nagyon sok személyes tapasztalat. Tehát, hogy kb. Minden figura, aki szerepel a filmbe, az valakin alapul, akit ő ismert személyesen. Tehát, hogy volt egy, akit a River Phoenix játszik, a Mike, ő is egy valós személyen alapul, akkor a Keanu Reeves által játszott Scotty, ő is olyas valaki, akit így picit átírtam mondjuk a hátterét, de az is egy valós figurán alapul, akkor a Bob, akiről majd beszélünk, az ilyen mentor figura, ő is egy tök létező, ugyanezen a néven létező karakter volt, akit aztán így felduzzasztott a film kedvéért. Tehát, hogy abszolút elvileg saját ismeretségi köréből szerzett sztorikat dolgozott fel, meg igen, elvileg azok a kis mellékszereplők, akik ilyen talking head-ekként feltűnnek a filmben, és mesélnek igen az élményeikről, ők tudtommal valóban férfi prostituáltak. És igen, mert a filmnézése közben is az volt, nekem is az volt az érzésem, hogy így biztos, hogy tehát eléggé ilyen autentikus arcoknak tűntek, akik így feltűntek így a kis mellékszerepekben. És amúgy meg ez a film, ez legalább ilyen négy különböző alapanyagból lett összegyúrva, tehát hogy volt két filmterve, nem, volt két, eredetileg két főfejezetből állt volna a film. Az egyik az egy Shakespeare feldolgozás lett volna, a negyedik Henrik adaptációja, a másik pedig egy road movie a két főszereplővel, és ezek elvileg külön állt volna ez a két, tehát hogy egy filmbe, de hogy nem tudom, egymás után ez a kettő, vagy valahogy így, és aztán így rájött arra, hogy de ezt egyébként össze is lehet mixelni a kettőt, és hogy megtalálta ezeket a kapcsolódási pontokat, ahol összeérhet ez a két ötlete, plusz még volt egy novellája, ami gyakorlatilag majd hogy nem a film egyik a film alapsztoria, ez a road movie alapsztori megfelelt neki, meg még volt egy negyedik, amit belett dolgozott, szóval hogy ez csak azért is mondom, mert szerintem nagyon érződik a filmben, hogy ez egy nagyon-nagyon sok minden van így.
Igen, meg egyébként
összeerőszakolva.
A negyedik Henrik ötlet is késői addíció, tehát először még nem is úgy állt neki, hogy ez a sztori tartalmazza a negyedik Henrik sztori szállt, ez így nem is tudom pontosan, hogy hogyan esett le neki, de egy ponton leesett neki, hogy ezek a karakterén tök hasonlítanak a Hellre, meg a Fast Love-ra, és akkor így hát beledolgozta ezt az ötletet is.
És ez tök érdekes, hogy akkor ezek szerint lehet rokonítani a 90-es évek ilyen kevésbé szokványos Shakespeare feldolgozásaival, tehát a Romeo plusz Júliával, hogy ezt így kell mondani, nem? Tehát hogy a Baz Luhrmann félével, meg hogy az Ethan Hawke főszereplésével is készült az a Hamlet, mm-hmm. tehát hogy ezek mind ilyen érdekesebb megoldások, ami végülis gyakorlatilag berúgta az ajtót ezek előtt a Otrom Idaho.
Igen. A 90-es évek az így Shakespeare feldolgozásokban elég izgalmas volt, mert egyrészt igen, voltak ezek a nagyon, nagyon extrém, akkor volt azt hiszem a Titus is, a Titus, amit soha nem láttam, de elvileg az is egy nagyon ilyen elborult az Anthony Hopkins-szal. Akkor a 10 dolog, amit utálok benned, az is Shakespeare adaptáció.
Volt sok hűhó semmiért, az is
igen, bár az kevésbé. Az pont egy ilyen hagyományosabb, mert igen. a Szentivani álom is, és ugye sok hűhó semmiértben pont a Keanu Reeves az egyik fontosabb mellékszereplő, és kb. Egy időben
az utolsó színészekéről gondolnád, hogy két Shakespeare filmben is
igen. Szóval ezek alapján csak, hogy akik esetleg nem látták a filmet, csak így hallották a címét, azoknak így összefoglaljuk röviden, hogy pontosan amikről beszélünk, azok így hogyan állnak össze. Ugye a filmnek két főszereplője van, Scott és Mike, Keanu Reeves és River Phoenix. Mind a ketten férfi prostituáltak, akik Seattle-nek az utcáin keresik a kenyerüket. Viszont az a különbség köztük, hogy Scotty, ő egy tehetős háttérből érkezik.
Portland.
Tehát Seattle-ben is játszódik a film, de a Portland-ben indul.
Mert a Scott oda valósi.
Szuper, köszi. Mert hogy ott elvileg a portlandi polgármester, vagy valamilyen
polgármester
fia. Mike pedig egy később a filmből kiderül, hogy egy eléggé súlyosan terhelt családi közegből, vagy családi háttérből érkező, teljesen egyedül lévő fiatal srác.
Idaho-ból mellesleg.
És az ő kettőjüknek a barátságáról szól ez a film, ami hát Mike részéről ez egy viszonyzatlan szerelem is egyben. És ők ketten, hát egy ilyen road movie, valamennyire egy road movie is a film, mert a Mike édesanyjának a nyomára próbálnak bukkanni egy bizonyos pont után, és akkor ez a nyomozásuk, vagy az utazásuk ez egészen Rómáig repíti el őket, és közben mindenféle nagyon fura fazonokkal találkoznak, akikről még mindenképpen fogunk beszélni. És akkor hogy jön ebbe az egészbe Shakespeare? Az úgy jön, hogy van egy mentor figurája Scottynak, ez a Bob, aki egy ilyen, nem tudom, ilyen, hogy hívták a Dickensnek azt, aki tudjátok, a kis koldus gyerekeket, a tisztolivérből a Fagin. Szóval egy ilyen Fagin-szerű figura, aki így maga köré gyűjti az ilyen kis utcán élő embereket. És én amikor először néztem a filmet, én nem tudtam arról, hogy ez egy rejtett Shakespeare adaptáció, hanem egyszer csak elkezdtem csodálkozni, hogy miért kezdtek el ennyire iszonyat furán beszélni a szereplők. Ja. És miért kezdtek el monologizálni ilyen kevert, óangol nyelven modern kifejezésekkel.
Dávid, te tudtad előre?
Én tudtam előre.
Jó.
Tehát, ez...
Te?
Mi is úgy jöttünk ott a feleségem, hogy irányom már beszélgetnek a bubék, és én most miért kezdenek el Shakespeare-esen beszélni? Ez biztos nem Shakespeare, az kizártan, mert Shakespeare. És akkor a Kati megszólalt a feleségem, hogy hát ez totál olyan, mint egy ilyen modernizált Shakespeare adaptáció. És akkor jó, akkor megnézem most már telefonomat, hát is azt mondja, és akkor rájöttünk.
Igen.
És egyébként érdemes úgy nézni, ha valaki
határozottan,
a filmet, mert... ezzel az információnak a zsebében ülni neki, mert így sokkal érthetőbb lesz.
Így van, mert egyébként mérhetetlenül kizökkentő az, amikor elkezdődik a film tényleg egy ilyen dokudrámás érzékenységgel, és hirtelen elkezdenek Shakespeare-ben beszélni a szereplők, és mint egy ilyen amatőr színi társulat így újrajátszani egy királydrámát, mert ugye a negyedik Henriknek az alap konfliktus az, hogy van ez a Prince Hal nevű figura, a trónörökös, aki menekül így a kötelessége vagy a felelőssége elől, és mindenféle züllött alakokkal, például a Falstaff-fal összeverődve járja a világot. És aztán hát az íve, az a karakterív, hogy a végén hazatér, és akkor ő lesz az uralkodó, és hátat fordít ennek a tivornyázó csapatnak, és gyakorlatilag ezt leképezi maga a film is ezt. És ez volt az, amire a Gus Van Sant így ráébredt, hogy amúgy a Scotty karaktere az egy ilyen tökéletes Prince Hal.
Igen. Egyébként a magyar fordításokban általában a Hell-t simán Henriknek szólítják a Shakespeare művekben, szóval ha valakinek nem lenne meg ez a Hell, akkor ezért van. És a negyedik Henriknek van egy híres adaptációja Orson Welles-től, az a címe angolul, hogy Chimes at Midnight, magyarul meg simán Falstaff, és akkor ezt látta a Vincent, és ez alapján jött rá, hogy neki ezt bele kéne dolgozni a saját cselekményében, mert a Falstaff annyira emlékeztette a Bobra.
Igen. És nekem egyébként nekem ez az a rétege a filmnek, amit így értékelek nézőként, hogy ez egy ilyen izgalmas egyveleg, de hogy én ezzel például egyáltalán nem tudok menni.
Igen, hát van az a film kb. Közepén nem, tehát amikor abban a squadban ott elkezdenek tényleg egy ilyen lakásszínházat csinálni, hogy így egymás, és tényleg van, hogy így a mozgások is ilyen, ilyen szuper teátrális lesz.
Hogy... A kamerakezelés is átmegy egy teljesen más stílusban. Sokkal közelibbek, meg nagyobb látószögek a lencsék.
Igen, és akkor tényleg egy ilyen lakatlan loft lakásban, ott ilyen oszlopok között ott kerülgetik egymást, tényleg, mint ahogy én elképzelem a színházat, aki már nagyon régóta nem volt, de hogy és akkor tényleg, hogy az így valahogy, hát nyilván az van, nekem is volt egy ilyen prekoncepció, hogy mi ez a film, és akkor az a van egy ilyen 15-20 perces rész, amikor, tehát ugye van ez, hogy kirabolnak ott ilyen promótereket, nem tudom, amikor nagyon messze kerül attól, mint ami a prekoncepció.
Meg amivel elindul egyébként az első 20 perc, tehát nem is csak a prekoncepció, hanem a film első 20 perc, de erre a prekoncepciónknak tökéletesen rájátszik, hogy azt kapjuk a filmtől, amire számítunk, én legalábbis biztosan azt kaptam a zenét, hogy jó, ez egy ilyen tényleg a társadalom peremén élő szereplőkről ilyen kis mikrotörténetek, meg ilyen kis közelfúró karakterdráma, és akkor ebből nagyon nehéz átzökkenni ebbe a Shakespeare adaptációba. Igen, és egyébként a filmen végig folyamatosan ide-oda mennek ezek
Igen,
tehát hogy azután vissza is váltan, tehát hogy amikor már elmennek onnan, ahol ez a lakásszínház van, ott már talán annyira is jön vissza a fináléban talán, de akkor, igen, akkor Bob, már így több értelme van.
Hogy, amikor a Bob felbukkan, igazából akkor váltanak át Shakespeare-be. Egyébként én egészen odáig türelmesen vártam ezzel, hogy megnézzem, hogy ez egy Shakespeare adaptáció, ameddig így ez a lakásszínházas jelenet el nem következett, amikor a Bob ugye arról beszél, hogy őket hogyan rabolták ki, és akkor előtte van az a jelenet, ami ha nem tudod, hogy ez Shakespeare adaptáció, akkor nem érted, hogy most itt mit csinál a Gus Van Sant, mert elmennek, ugye megbeszéli a Mike A. Scott, hogy most ők túljárnak a Bob eszén, és Moore se tanítják, és igaz, hogy ők most kirabolnak valakit, de ők majd kirabolják Bobot, és akkor ezzel ők majd megleckésztetik. És akkor az a jelenet az úgy van, nem tudom erre mi a magyar szó, hogy stage-elve, úgy van színpadra véve, vagy színre véve, hogy így még ezek a jelmezek rajtuk, meg most 2 másodpercre kimennek a képből, aztán visszajönnek jelmezben, és a Bobék nem értik, hogy azok ők. Szóval, ha nem tudod, hogy ez egy színdarab adaptáció, akkor az nagyon furcsa. De így már rögtön helyreáll a dolog, és így a fogaskerekekbe gördülnek a helyükre.
Igen, csak az érdekes, hogy tényleg addig egy nagyon sokszor ilyen szuper stilizált, ilyen álomszerű, ugye tele van ilyen timelapse felvételekkel, ezek a totálok, ugye az a híres, amikor lezuhan ez a fészer, meg ugye ez a lakatlan ház, a semmi közepén, ugye ez az út, tehát ezt egyáltalán nem mutat abba az irányba, hogy el fogunk tényleg odáig jutni, hogy egymásnak tényleg sutyarognak, hogy az előbb azt mondta 4, de most már 7, meg és ez így megy még nagyon sokáig.
Igen. Ezt nem tudom, milyen szinkronnal milyen lehetett, vajon ott így fogták, és a Shakespeare adaptációnak a fordítását használták fel a...
Nem tudom, jó kérdés.
Biztos. Nem tudom, igen, meg azt se néztem össze, hogy akkor most pontosan mennyire egyezik a párbeszédet.
Igen, egyébként
azért azt éreztem, hogy egy kicsit modernizálva.
Kicsit modernizáltak, azt mondták róla valahol, hogy eleve a Gus Van Sant azért tudta, hogy egy rizikós dolog lesz, hogy egy olyan producerhez vitte el a New Line Cinemánál, aki azért tudta róla, hogy Shakespeare rajongó, és akkor még ő is itt szívta a fogát, hogy ez nem biztos, hogy csúszni fog a nézőknek, úgyhogy azt kérte, hogy modernizálja picit a szövegeket, és akkor van egy ilyen köztes, nem tudom, egy fél úton találkoztak, hogy igen. Kicsit modernizálva lettek a szövegek.
És még így is egyébként, amiután elkészült a film, akkor húzatni akartak a Shakespeare-ből a Gus Van Sant-től, és ő meg nagyon ragaszkodott hozzá, hogy ez már pedig neki az kell, hogy benne kell, hogy maradjon a filmben, és ez azon kivételes esetek egyike, amikor a producerek felé hajlok így fejben. Azzal együtt, hogy mondom, egyébként értékelem azt, hogy így nem egy szokványos megközelítést alkalmazott a Gus Van Sant. Ezzel kapcsolatban még az is érdekes, és majd River Phoenix-ről nyilván lesz egy külön, nem tudom, másfél órás szegmensünk, de hogy ő nagyon aktívan kivette a részét, nem csak úgy a filmben, hogy akkor ő most játszani fog, hanem hát, kvázi társalkotóként.
Szinte már producerként, kreatív producerként.
És ő például nagyon amellett kardoskodott, hogy stilisztikailag legyenek elválasztva ezek a különböző szegmensek. Tehát amit te is mondtál, Péter, hogy így kamerakezelésben mindenhogyan nagyon más az, amikor egyszer csak így átlépünk ebbe a
olyan jól megérezte, 23 évesen maximum.
Igen, és ez elvileg, beszámolok szerint ő volt az, aki ezt így nagyon, nagyon tolta, hogy ezek így, tehát így legyenek jelezve a néző számára, hogy itt most történik egy váltás. Yeah. Ami meg igazából egy tök jó döntés volt.
Uh-huh. Egyetértek. Jó. Miről beszéljünk most ezen?
Egyszerűen csomó minden felmerült, de beszéljünk valamiről, ami egyáltalán nem merült fel eddig, vagy csak névem, mint szintén Keanu Reeves-ről. Róla nem mondtuk, hogy majd később fogunk beszélni róla, szerintem beszéljünk róla most. Tehát, hogy akár csak Gus Van Sant karrierje, tehát hogy Keanu Reeves karrierje is egy ilyen tök érdekes hullámvasút. Yeah. Ugye nyilván a 100 John Wick filmje után már így tártalan erről beszélni, de hogy egész érdekes elképzelni, hogy a 90-es évek közepén azért egy ilyen ambivalens megítélésű színész és karakter és ember volt. Mármint, hogy ember nem, mert mindig egy ilyen szuper, szerintem ilyen szuperkedves ember benyomását keltette egész életében.
Igen, igen.
De hogy mint színész, meg mint jelenség, tehát ez, hogy ugye ez volt 91-ben, akkor oké, jön a Féktelenül, nem olyan sokára, de aztán jön a Bram Stoker Drakulája, ugye a Francis Ford Coppola fél Drakula, ahol utálják, mint a szart, tehát hogy ott abszolút teljes egész egy ilyen globális lenézés fogadja Keanu Reeves, szerintem nem teljesen megérdemelten.
Egyre rá már jön is egyébként a sok hűhós emiért.
Igen, a sok hűhós emiért, ahol szintén ez van, hogy ez egy nevetséges csávó.
Ott van az a sok-sok fantasztikus színész, és akkor itt van ez a fa.
Aki csak azért tesznek be, mert szép, gondolhatnál.
Igen, tehát hogy nagyon jól néz ki abban a filmben. Tehát hogy ezt szögezzük le, hogy nézd a sok hűhós emiért, tehát amúgy is tele van egy nagyon szép emberekkel az a film, de hogy Keanu Reeves azért top 3. És nem is tudom, hogy utána hogy folytatódik, és akkor tényleg a...
Hát utána...
tehát 99-ben aztán jön a Matrix.
Kis Butha egyébként.
Igen, de hogy...
Aztán a Speed, az Féktelen 94.
Igen, tehát ilyen romantikus filmek.
Igen, és akkor még ott nagyon fontos az Ördög ügyvédje 97-ben, és aztán rögtön a Matrix.
Igen, és akkor a Matrix-tól, hát nem azt mondom, hogy helyreáll, de hogy ott onnantól kezdve egy ilyen... Hát még nem biztos, hogy ez igaz.
Szerintem nem állt helyet. Szerintem őt kb. Így kétszer
kicsit azért elhelyezi egy ilyen.
Tehát a Matrix volt az első ilyen alkalom, amikor azt mondták, hogy Keanu Reeves, emlékszünk rá, és aztán jött megint egy ilyen mély repülés, szerintem a 2000-es évek volt az a Házatónál.
Igen, a Matrix elkezdődik egy ilyen mainstream.
Konstantin.
Igen, a Konstantin, ott volt még az a borzalmas remake-ja, a Day the Earth Stood Still, nem tudom, mikor a Föld megáll. 47 Ronin, tehát voltak egy nagyon-nagyon borzalmas próbálkozásai a mainstream-mel a 2010-es évek elejéig körülbelül.
Igen, és aztán jött a John Wick.
Igen, ja, ami újra, és szerintem most már, tehát szerintem még mindig nagyon sokan van, akik ugyanúgy beszélnek Keanu Reevesről, mint régen, de hogy szerintem a John Wick széria volt az, aminél így kb. Végleg eldőlt, hogy akkor őt tekintsük már jó színésznek, meg tekintsük már...
Te biztos, hogy ez a megfelelő...
Én sem vagyok benne biztos, hogy jó színész, hanem hogy jó...
filmsztár?
Igen, jó
filmsztár. Jó jelenléte.
Illetve jó, tehát a szerepeket kell, nem is hozzáigazít, tehát a megfelelő szerep kell neki. Tehát nézzétek meg azért a Matrixban, tehát a Matrixban nem egy jó alakítást nyújt, viszont kell a Neo karakteréhez az, hogy egy kicsit egy ilyen fogalmatlan csávó legyen. hogy egy mi történik? Ilyen, ezt csinálja benne, majdnem, igen, ez a wow. És ugyanúgy, mint a tehát, hogy szerintem ebben a filmben, az Autonom Idaho-ban szerintem tök jó, mert ez egy olyan karakter, aki egy ilyen, tényleg a felső tízezerből jön, aki csak ilyen pózerségből ment el csövezni az utcára, de hogy az ő igazi karakteret az, ami a film végén megjelenik, hogy öltönyben megy be az olasz feleségével a drága étterembe, és lenéz mindenki mást. És erre viszont szerintem tök jó Keanu Reeves. Tehát, hogyha az lett volna, hogy ő egy ilyen hasonló karakter, mint a Mike, tehát, hogy ez a borzasztó háttérből jövő ilyen hustler, az nagyon rossz lett volna. Aha. De így, hogy van ez a vonalban, ez jó. És Szerintem a Drakulában se olyan rossz. De ott is ez a neóféle ilyen nem ért semmit, ami körülötte történik. Igen. Ezt hozzá.
Én a Drakula beli ellenéért kritikákat azokat teljesen tudom osztani sajnos, de ebben a filmben szerintem is kifejezetten nagyon jó. Nyilván gyönyörű, meg nyilván karizmatikus. Uh-huh. Nagyon erős jelenléte van. Mm. Nagyon érdekes, hogy a korabeli kritikáknál is már megjelent az, hogy hát a River Phoenix ő átlényegül, ő eltűnik, ő egy csoda, ő 10/10, 100/10.
Hát jó.
És mellette ott van a Keanu Reeves, hát...
Tehát,
ezt csak azért mondom, hogy már akkor is megvolt ez a differenciálás így, hogy a Keanu Reeves egy ilyen utógondolat volt ebben a képletben. Főleg úgy, hogy ezelőtt igazából a Bill és Ted volt neki a fő,
igen.
fő teljesítménye, amivel ő jelentkezett, és ugye mind a ketten óriási nagy tini sztárok voltak, tehát ilyen tini lányok és tini fiúk falán lévő posztereken szereplő idolok voltak mind a ketten. De hogy színészileg tök más volt a megítélésük. Tehát River Phoenix ekkor ő már egy hatalmas nagy ígéret vagy tehetség volt, amire azt mondták a kritikusok, hogy na ez egy újabb olyan példa, hogy tessék, be van váltva az ígéret, amit eddig láttunk vele kapcsolatban. Keanu Reevesnél meg...
Ekkor Oscarra jelölték 17 éves korában a River Phoenixet.
Igen, és nem állítom, hogy nincs különbség kettejük színészi kvalitásai között, de nem érzem azt ebben a filmben, hogy a River Phoenix az így lemossa a Keanu Reeves-t, és hogy a Keanu Reeves ilyen...
Azért érzem.
Igen? Szerintem, nekem, amikor ők ketten egyszerre vannak a vászon, az ilyen tök egyenrangú.
Igen. Tehát, csak több a...
Tök jó jelenet több, partnerei egymásnak.
Több olyan jelenetet kap a River Phoenix, amiben egy előszerepel, és tehát egyszer mm-hmm. több tere van a filmvászon, meg mivel egy sokkal gazdagabb belső lelkivilág karakter, ezért szerintem jobb
hát
is.
Igen, de hogy több eszközt is használ. Tehát hogy konkrétan az önmarcangolást, azt tudja, hogy marcangolja saját magát. Tehát hát folyamatosan így gyömeszköli a saját testét, meg összehúzódik, összegörnyed. Tehát hogy ezek mind ilyen tök ilyen látványos dolgok, miközben nyilván ilyen nagyon tehetséges.
Meg igazából, tehát egyrészt az, amit te mondtál, Dávid, hogy a Tascotti ez egy pozőr, tehát hogy ő igazából nem egy, ő egy ilyen félig meddig fék ember, ahogy így.
A hamis kamu.
Aha, igen. Másrészt pedig igazából, tehát ő így a Mike vágyának a tárgya, és szerintem ilyen szempontból is működik az, hogy ő mondjuk egy ilyen, nem tudom, ja, egyáltalán nem olyan gazdag belső lelki világban rendelkező figura, gyakorlatilag az... igen.
Igen, meg hát, hogy ő egy viszonzatlan, a vágy viszonzatlan tárgya, tehát hogy neki nem szabad, mint egy ilyen rossz tükörnek, hogy nem szabad semmit vissza, vagy csak ugyanazt kell visszavennie, vagy nem ugyanazt kell, nem tudom valami, tehát hogy valami nem szabad visszaadnia semmit, amire Keanu Reeves egész karrieres során tudjuk, hogy erre képes maradéktalanul, viszont hogy ezt kell itt csinálnia.
Igen, és hát Michael kezdődik a film, beleér véget, ő a nézőpontunk, szerintem. Ezt kimondhatjuk, hogy a filmnek a főszereplője, és hogy Scotty pedig így marad egy ilyen furcsa kívülálló ebben a kívülálló közösségen belül, aki igen, a Mike-nak a viszonyzatlan szerelme, és hogy ő, uh-huh. ő soha nem fog tudni közel férkőzni hozzá, mint ahogy mi sem, és igen, tehát erre tök alkalmas a Keanu Reeves-nek a korlátozottabb eszköztára.
Igen. Na, tök, hogy most is volt alkalmunk kibeszélni kicsit Keanu Reeves, mert így a fő podcastban ritkán esik róla szó.
Igen.
De akkor most legyen ez a dedikált másfél óra a River Phoenix. Én nem tudom, te jártál Seattle-ben az adás kedvéért. Én River Phoenix-ből készültem fel egy kicsit. Úgyhogy majd aztán nyilván ti is mondjatok el, mit olvastatok róla, meg mit láttatok még tőle. Én csak az nagyon alap dolgokat láttam tőle, tehát az Indiana Jones 3-ban, meg az I Mellén-ben láttam szerintem. Még az ezen kívül egyéb híres filmjeit sem sikerült még bepótolnom, úgyhogy még lesz mit tőle megnéznem. Tehát olyan mondtam, jelölték őt már Oscar díjra eddigre, úgyhogy az is egy olyan film, amiben kell tőle pótolnom, mindjárt eszembe jut, mi a címe.
Igen, akartam kérdezni, mik vannak még híres filmjeiben, nem jött eszembe, de...
Gyorsan végig tudunk szaladni így
Az Oscar, azt azért gyorsan elmondom, jó. Hogy ez az üres járat, a Running on Empty, aminek uh-huh. szintén is uh-huh. megrendezője a Sidney Lumet.
Igen. De ugye 86-ban az I Mellén volt valóban az első ilyen...
Van még egy korábbi játékfilme, amivel debütált, egyébként azt is megemlítem, nem egy nagy mű, de a Explorers, magyarul űr... nagyon fura címe van, űrutazók, mindjárt megnézem, de abban egyébként Ethan Hawke is azt hiszem először szerepelt, és az csak azért érdekes most megemlíteni, Őrrendezvú, az a címe, Joe Dante rendezte, és nem egy jó sikerült filmje Joe Dante-nak. Az azért érdekes megemlíteni, mert az Ethan Hawke már itt felnézett rá, tehát egy picit idősebb volt nála a River, meg egy picit tapasztaltabb is volt nála, és azt mesélte róla Ethan Hawke, hogy hát ő akkor még így mindenkivel versengeni próbált, már az Ethan Hawke. És úgy tekintett rá, hogy nála jobbnak kell majd lennem, és hogy közben nem vette észre a forgatáson, hogy őt aztán folyamatosan is tápolta, támogatta, tanácsokat adott neki, és védte a River Phoenix, és aztán amikor elhunyt, akkor az első reakciója, ami mindig nagyon fiatal Ethan Hawke-nak az volt, hogy most meg kelkezett egy űr, amit be tudok tölteni. Tehát, hogy neki ez egy ilyen kompetíció volt egy ideig, aztán sokkal később rájött, hogy nem, ez egy óriási veszteség, és hogy mekkora szerencse, hogy őt annak idején így szárnyalja levette a River Phoenix. Na és akkor ezután van a...
Igen, még ezzel egy évben volt a Moszkitópart.
Igen, ez a Helen Mirren, Harrison Ford. Igen. Ekkor ismerkedett meg Harrison Forddal, aki beajánlotta őt a Spielbergnek.
Igen, ez ugye Peter Weir-nek a filmje,
igen,
ahol a Harrison Ford fiát játssz, és ők ketten így a Harrison Ford ilyen őrült készítéseitől kísérve így a dzsungel közepére költözteti a családját, és akkor az ottani ilyen megpróbáltatásairól szól ez a film. Majd utána két évvel később 88-ban volt ez a Running on Empty, az üres járat, a Sidney Lumet-nek a filmje, ami meg gyakorlatilag hát a The Americans filmben kvázi, tehát egy törvény elől menekülő, azt hiszem, hogy ott is ilyen oroszbarát család, akik fontosan álnéven kell egyik városból a másikba menekülni a hatóságok elől, mert elkövettek valamilyen talán terrorcselekményt, vagy valamilyen bűncselekményt, és akkor ott is a családnak a fiú gyerek tagját játsz a River Phoenix. És
Judd Hirsch egyébként
igen.
Felnőtt jelenet partnere.
Igen, igen, igen. És ez meg ugye arról szól az a film, hogy hát ő vajon lesz-e lehetőség a River Phoenix karakterének egy úgymond normális békés életre, vagy ehhez fel kell áldozni a családját. Egy zseniálisan jó film, azt nem olyan régen néztem meg, és az tényleg fantasztikus benne mindenki. Ugye abban játszik a Martha Plimpton is, akivel sokáig együtt jártak.
Aha.
A Christine Latti játsz az anyukáját. Aha. Tehát mindenki nagyon-nagyon jó benne, és ezt azt mindenképpen érdemes megnézni. Utána jött az Indiana Jones, amit szerintem kb. Mindannyian láthattunk tőle. És aztán 91-ben, nyilván pár filmet kihagyok így a sorból, amiket én kevésbé ismerek, de 91-ben van egy ilyen...
Egyébként volt még az I Love You to Death, a Szeretlik Otodik, az 90, csak megemlítem, az még egy viszonylag ismert cím, Lawrence Kasdan-től. Azért egész jó, izgalmas nevekkel dolgozott ő már több fiatalon is.
És akkor 91-ben van ez a nagyon-nagyon erős éve, ahol egyrészt itt van az Otthon a Idaho, és másrészt ott van egyik kedvenc film a 90-es évekből, a Dogfight. Annak most, ha meg tudod nézni a magyar címét, azt
megköszönöm. Nem ismertem sajnos, úgyhogy nem tudom. Kié a csúnyább?
Jó, maradjunk annál, hogy a Dogfight című filmről van szó. Nem összekeveredni a Dogtooth-szal. Ez egy Nancy Szavoka nevű rendezőnek a filmje, és a River Phoenix meg a Lily Taylor játsszák a főszerepeket, és akkor egy ilyen fogadás áll a főszerep, hogy a Vietnámba készülő kis fiatal kis katonák közül így rábeszélik az egyiküket, a River Phoenix által játszott kiskatonát, hogy így van egy ilyen csúnya lány, és akkor őt így próbálja meg elcsábítani. Lily Taylor játssza ezt a csúnya lányt, és akkor az ő kettőknek a kapcsolatáról szól, és egy ilyen iszonyatosan megható, megindító, nagyon szép, nagyon-nagyon ilyen emberszabású, vagy ilyen emberközeli, mélyen megélt, nagyon-nagyon szép romantikus film, nagyon szomorú, nagyon fantasztikusan jó film. Tényleg a 90-es években nekem ez az egyik kedvenc filmem, és ez volt egy az első ilyen komolyabb találkozásom a River Phoenix-el, úgy, hogy nyilván már megvolt az Indiana Jones, az I mellém, tehát így ismertem ilyen idézőjeles gyerekszínészként, de hogy egy ilyen komolyabb, amiről ő igazán híres, ezek a nagyon sebezhető, nagyon nyers, nagyon így a összes érzelmét így a ruháján kívül viselő alakítások közül azt láttam először, és én ott lettem ilyen abszolút nagy River Phoenix fan. És ez, az, hogy ez a két film, ez így egy évben volt az egész, egészen lenyűgöző, és akkor utána még volt egyébként 92-ben a Computerkémek, ami egy kurva jó film, szenzációsan jó szereplő Gárdával. Nem lehet, nem lehet komolyan benni ezt a filmet, aki nincs benne, tehát benne van Sidney Poitier,
Robert Redford.
Ben Kingsley. Robert Redford.
Jó, igen,
az Ben Kingsley a cofos gonosz a filmben. Benne van David Stratham, mint a vakzseni. Dan Aykroyd, mint a tőle nagyon távol álló összeesküvés elmélet hívő. És Mary McDonnell, mint a nő.
Wow.
De ez egy halálosan szórakoztató film. Nekem ilyen kamaszként nagy kedvencem volt. És aztán utána igazából...
Még van egy film, akit muszáj megemlíteni, hogy a Thing Called Love. Az azért érdemes megemlíteni, mert megint egy olyan rendezővel dolgozik, hogy Atya Úristen, magyar címe, amit szerelemnek hívnak, és Peter Bogdanovich rendezte. Ez elképesztő.
És azt hiszem, hogy talán annak a filmnek a
Sandra Bullock
a bemutatója előtt halt meg, vagy valamikor
azt még bemutatták, amikor jött, 93-ban mutatták azt a filmet, de aztán volt két posztumusz filmje, bocsánat. De azok már annyira nem is emlékezetesek egyébként.
De...
Hát amit tudunk, hogy lett volna még egy filmje biztosan, az az interjú a vámpírral, amiben aztán Christian Slater kapta meg a szerepet, főleg a külső hasonlóság alapján szerintem. De a Christian Slater aztán mondta is, hogy bűntudata volt, miután elvállalta a szerepet, meg úgy rosszul is esett neki eljátszani az egészet, és minden gázsiát azt olyan szervezetnek adományozta, amiket a River Phoenix favorizált, mert mellesleg ő egy óriási aktivista volt, tehát például állatok jogaival kapcsolatosan állandóan felszólalt, de a földnapja alkalmából egy hosszabb esszét írt a Seventeen magazinban, amit nem fogjátok kitalálni, de kamaszoknak írnak, tehát ilyen 17 évesenek szóló magazin. És az állandó téma, tehát ő nagyon-nagyon amúgy is egy rohadt kedves ember, de tényleg ezt aktivizmusban is megjelentette, és van is egy nevének dedikált jótékony szervezet, amit a családja visz.
Én minden szempontból így a 80-as évek Leonardo DiCaprio-ja volt, szerintem. Tehát, hogy mármint ilyen jó, talán nem akkora sztárság övezte, mert a 90-es években, hát nem tudom, hogy a DiCaprio jelenség, vagy addigra már a televízió meg azért megágyazott annak, hogy ugye a korai internet, hogy az már nagyobb rajongás legyen, de szerintem azért hasonlóan...
Nehezebben tekintünk erre vissza, mert sokkal kevesebb, tehát nem az internetkorszak előtti volt kevesebb emlékünk van erre vonatkozóan, de ugye most a haláláról akkor érdemes beszélni, mert annak a tükrében azért jobban látható, hogy mekkora sztár volt a River Phoenix. Tehát gyorsan összefoglalom, hogy ő 94-ben hunyt el, azt hiszem, 93-ban hunyt el, és ahogyan elhunyt egyébként az, hogy elvileg nem volt sose drogfüggő, de kísérletezett a drogokkal. Tehát,
többek között ennek a filmnek erre a filmre való felkészülésben is, tehát hogy bocsánat, hogy félbeszakítok, csak hogy ő én nagyon metod módon
ismerkedett, interjúzott is hasonló férfi prostituáltakkal.
Elvileg le is feküdt, tehát hogy kis próbálta magát így férfi prostituáltként, vagy lefeküdt férfiakkal, így ezt most nem tudom, hogy a szerep kedvéért, de hogy
valószínűleg
igen, és hogy akkor drogokat is próbált ki. Az is megint nem tudom, hogy most először, vagy csak egyébként is kísérletezett vele, és most a film kedvéért is.
Persze.
De ez csak azért zárójában.
Valahol erről beszélnek, hogy azért a füvet már viszonylag korán kipróbálta, nem tudom pontosan mikor, de nem volt sose függő a legtöbb ismerőse bevallása szerint. És akkor volt egy ilyen ikonikus, per notórius hollywoodi klub, ez a The Viper Room, aminek akkoriban Johnny Depp volt az egyik tulajdonosa, nem az egyedüli tulajdonos, azt hiszem, de mindenképpen fontos tagja. És hát ez egy ilyen tipikusan hollywoodi sztároknak szóló exkluzív helyé vált ez alatt, a Johnny Depp éra alatt. Tehát ott nem csak, hogy a legnagyobb zenészek léptek föl így a ellenkultúrából, mint Iggy Pop, mert nem tudom, hanem mi maguk a sztárok is csomószor felléptek, és például River Phoenix, aki zenész is volt, szintén volt, hogy fellépett ebben a Viper Roomban, és akkor ez egy alkalommal, saját zenekarával lépett ott fel, meg ott egyébként nem a Red Hot Chili Peppers-el, de a John Frusciante is zenélt aznap este, aki egy tök jó barátja volt River Phoenixnek, és valószínűleg tőle kapta azt a Speedballt, ami a heroin és kokain keveréke, ami már túlságosan is masszív adag volt. És a színpadon éppen akkor más játszott, nem a River Phoenix, de oda ment a színpad mögött a John Frusciantihoz, azt hiszem, vagy valakihez, azt hiszem a John Frusciantihoz, hogy aki akkoriban a Chilinek volt az a gitáros, ezt elfejtettem hozzátenni, hogy azt hiszem, hogy most túladagoltam magamat, így ezt tudatosan el tudtam én mondani, és akkor a gitáros, akihez szólt, az mondta, hogy de hát az egy jársz, meg látsz, meg beszélsz, biztosan nem adagoltad magad túl, engedd el, és akkor kiment a Viper Roomon kívülre az utcára, és ott esett azonnal össze, és a társaságában volt egyébként a kettő testvére is vele volt, az egyik a Joaquin, tehát a Joaquin Phoenix, aki ma is ismert színész, illetve a Rain Phoenix, aki meg egy lány testvére, és konkrétan a Joaquin hívta ki a mentőket, a 911-től tárcsázta, hát akkor még nyilvánvalóan valami utcai fülkéből, tehát így oda kell kiabálni az embereknek, hogy el tudja mondani, mi van a testvérével, és ez a telefonhívás akkor így tévében állandóan ment. Tehát ez kiszivárgott, és egyfolytában játszották az ilyen bulvár műsorok a szegény kis Joaquinnak a telefonbeszélgetését a diszpécserrel, és szintén a bárban volt nem csak a John Frusciante a Red Hot Chili Peppersből, hanem a Flea is, aki benne van az otthonom Idaho-ban is, és ő volt a legjobb barátja a River Phoenixnek, és ő volt az, aki ténylegesen elkísérte őt a kórházba, a mentőautóban, tehát ők tényleg sűvefővel együtt voltak, meg a Flea azt mondta róla, hogy ennyire jól senki nem ismer engem, mint a River Phoenix, és azóta se ismer senki sem annyira, mint a River Phoenix. Őt úgy mondta, hogy ő volt a legkedvesebb ember, akit ismertem. És igazából már ott az utcán ő már életét vesztette, de csak a kórházban mondták ki, hogy ő meghalt, és Halloween napjára esett az ő halála, úgyhogy a következő években egészen addig, ameddig el nem adta a bárt, tehát ilyen több mint 10 évig minden este, minden Halloweenkor egy hétre bezárt utána a Viper Room az ő emlékére. Meg akkor is, amikor elhunyt, akkor 2 héten keresztül zárva tartott, tehát a Johnny Depp nem nyitotta ki a bárt. Egyébként rengeteg zenész emlékszik meg a River Phoenixről, maga Flea is, tehát a Blood Sugar Sex Magic albumon van egy száma Transcending, amit neki írtak, vagy róla írtak, abban most direkt meghallottam, van egy szövegrészlet, hogy like no other, I love you, you're my brother, a part of me that only you knew, a part of me left that only you knew, will never be understood, ezt énekli benne az Anthony Kiedis, hát szerintem ez a Flea-től jön, meg a Michael Stipe is nagy barátja volt, aki meg az R.E.M. frontembere volt, és van egy egész albumunk, a Monster című album, amit River Phoenixnek dedikáltak. Meg ezen kívül a Rain tesója is zenész, és ő szintén egy egész albumot komponált, aztán River is a címe annak. Úgyhogy nagyon sok emberre nagyon nagy hatással volt, erről beszéltek az I Mellém sztárjai is, tehát van rengeteg gyerek színész igazából, közöttük ő kb. A legtapasztaltabb és legidősebb is volt, tehát hogy volt köztük idősebb, de hogy így a filmvásznon nem volt senki, aki nála tapasztaltabb lett volna, úgyhogy mindenkit a szárnya alá vett. Ugye, nyilván nem tartotta mindenkivel a kapcsolatot, de a Will Wheaton is kedvesen emlékszik vissza rá, hogy milyen jól bánt velük, mennyire szerethető és mennyire kedves volt az a River Phoenix ő velük, és hogy mekkora űrt hagyott maga után, meg hogy mennyire rosszul esik mindenkinek, hogy ő elhunyt, és nehéz volt ezt elhinni is. A családjáról még egyébként azt kell tudni, hogy egyébként Bottom volt a vezetéknevük, tehát ő úgy született, hogy River Bottom.
Megértem, hogy ezt nem tartotta meg.
Ennek az az oka, hogy egyébként a teljes születési neve az, hogy Jude River Bottom, és tök furcsa, vagy tök vicces, hogy a Jude Law-hoz hasonlóan szintén a Hey Jude című számból kapták a nevüket. Szóval a szüleik így egy időben, a 80-as, vagy a 70-es évek elején belekeveredtek egy szektába. Ez még egy viszonylag közismert sztori a River Phoenixről, meg a Phoenix családról. És ez a szekta volt a Children of God, vagyis a Isten gyermekei szekta, amiben amúgy a Rose McGowan is felnőtt. És szerencsére a szüleik pár éven belül kapcsoltak, hogy ez egy olyan szekta, ahol szexuálisan kizsákmányolják nem csak őket, hanem a gyerekeiket is, és később a River amúgy be is számolt arról valahol, hogy ott bizony 4 évesen zaklatták, de ezeket így kompartmentalizálta, az összes gyerek is nem beszélnek róla egyáltalán, tehát ha van is ilyen emléke a Joaquinnak, nem beszél róla soha. És ezután, hogy kijöttek a szektából, akkor döntöttek úgy, hogy nevet változtatnak, mert teljesen maguk mögött akarták hagyni ezt a múltat, és akkor aztán Kanadából vándoroltak Amerikába, és akkor vették fel a Phoenix nevet, ami az újjászületést reprezentálja, és akkor minden gyerek szintén megkapta a Phoenix nevet, úgyhogy így. Egyébként a gyerekek neve az, hogy ugye, River Bottom, vagy Phoenix, akkor van a Joaquin Phoenix, a másik fiú tesó, van a Rain Phoenix, van a Liberty Phoenix, meg a Summer Phoenix.
És a Joaquin, azt hiszem, egy darabig Leaf-nek hívták.
De az saját maga, tehát az nem a születési neve, hanem csak egy ilyen művésznévként használta ő, de igen, az első közös szerep, az első film szerep, sorozat szerepe, az egyébként a Richard Dean Andersonnak egy sorozata volt, még a MacGyver előtt. Egy
neki létezett bármi más, hát, a MacGyver meg a Stargate-en kívül.
és abban a River egy egész évadon keresztül játszott, vagy talán több is, és a Joaquin meg egy epizód szerepben felbukott, meg amúgy valamelyik másik tesó is, tehát így a Phoenix tesók azok így, ugye az anyukájuk szerette volna, ha színészkedne, mert azt látta, hogy tehetséges előadó művészek, vagy jó zenélnek, és akkor így minden hívogatta a stúdiókat, hogy itt van egy csomó tehetséges gyerek, lehetek már szívesebb elkasztingolni, és akkor nagy nehezen végül is az egyik stúdió irába is bólintott, és így lettek szinte mindegyikük színész, vagy legalábbis szerepelt mindegyikük filmvásznom, vagy tévében, és akkor a Joaquin is ugyanben a sorozatban bukott fel először, tehát a tesójával közösen szerepelt valamiben, csak aztán ez annyira nem tetszett a Joaquinnak egy ideig, és aztán ez az Oscar beszéd, ugyanis tudom, valamelyik beszédében a Joaquin elmondta, amikor megkapta a Jokerért a díjakat, akkor azon a körúton mondta el egy alkalommal egy díjat adón, hogy egyik nap, mikor 17 éves voltam, úgy jött haza a tesóm, a River, hogy elém tette VHS-en a dühöngő bikát, és megnéztük az egész filmet. És aztán másnap reggel megint megnéztük az egész filmet, és azt mondta, hogy neked most vissza kell menned színészkedni. Tehát, hogy ő vette rá, hogy maradjon a színészi pálya, miután az első szerepe után egy kicsit kiábrándult ebből a Joaquin, és akkor neki köszönheti azt, hogy igazából egy ilyen világban él a Joaquin, és igazából óriási, és nagyon sokat kapott ettől a színészettől a Joaquin, úgyhogy erre ő büszkén gondol vissza. Egyébként az volt a sorozat címe, ha valakit érdekel, hogy Seven Brides for Seven Brothers, ez egy musical adaptáció. Na, ezeket írtam felén a Riverről, és ilyeneket még a jótékonykodásával kapcsolatban, hogy tehát gyerekkorától az egész családot ő vegánná konvertálta, és Kosztarikán vásárolt 800 hektár őserdőt, hogy ne vágják azt ki. Tehát ezt ő 20 éves korában basszus megcsinálta. Másoknak ez máig nem megy. Aztán PETA tag volt, és akkor, amit már mondtam, de tényleg rengeteg mindenben aktívan foglalatoskodott a világ jobb átételéért, meg a közvetlenem környezetében is az emberek jobb átételéért. Tehát egy elképesztő veszteség az ő halál.
Ja, szerintem róla egyébként tényleg abszolút ez a kép, és így valószínűleg ez nem csak egy ilyen utólag a tragikus halála miatt kialakult kép, hogy ő az ilyen az érzékeny színész, vagy a nagyon érzékeny, nagyon sebezhető fiatal színész ikon, mert így csak ezek alapján, a sztorik alapján is azért ebben valószínűleg, tehát hogy nyilván látszik a filmvásznon is, de valószínűleg egy emberileg is volt ebben igazság, hogy ez, tehát azért tudjátok sokszor, hogy tragikusan fiatalon elhúnyt ilyen ikonnál, akár mondjuk egy James Deannél is, itt nagyon bebetonozódik az egy bizonyos kép, ahogy őt ismerjük onnantól kezdve, és ezt a River Phoenix-re is igaz, de hogy így nekem legalábbis az alakításai, ezek ezt így alá látszanak támasztani.
Igen. Egyetértek.
Nem tudok mit hozzáfűzni.
Szerintem egyébként ennek a filmnek a csúcs jelenete az a tábor tüzes jelenet. Hát tehát az a jelenet, amit a valójában a River Phoenix írt.
Hát masszívan átírta a dialogusokat, mert benne.
Mert igen, tehát szerepelt volna eredetileg is ez a jelenet a filmben, de ott, tehát ahogy a Gus Van Sant elképzelte a Mike-ot, ő inkább egy ilyen aszexuális karakterként képzelte el, aki hát így a pénzért lefekszik emberekkel, vagy férfiakkal, de hogy amúgy annyira nem éli ezt az egészet, és hogy akkor ott az csak arról szólt volna, hogy így nem tudom, azt mondja neki a Keanu Reeves, hogy akkor legyünk barátok, és akkor jó barátok leszünk. Tehát ez egy nagyon rövid kis bonding jelenet lett volna, és akkor a River Phoenixnek volt az ötlet, hogy nem, itt ez legyen egy ilyen kitárulkozás, és hogy ő a Mike karakterét úgy képzelte el, hogy ő szerelmes a
A Scottba,
és akkor egy, mint én, pár nap alatt született meg ez a verziója, tehát hogy a Keanu Reeves-el közösen így kipróbálva a párbeszédeket, tehát hogy nem ilyen full impro volt ott helyben, hanem nyilván pár napig így kikísérletezték, és aztán megvalósították, és aztán maga a River Phoenix lepődött meg, hogy inkább egy az egyben meghagyta így a Gus Van Sant, tehát annyira tetszett neki ez a verzió, és igazából ez lett a Mike karakterének a meghatározó pillanata, és azt szerintem tényleg nagyon-nagyon szép jelent. Én mind a kettejük részéről, tehát ahogy a Scotty reagál rá, ahogy ő ott tényleg így tényleg a legbelső titkát így feltárja az előtt, aki előtt ez a legsebezhetőbb, és szerintem tényleg a Scotty egyébként ott egy nagyon szimpatikus, számomra nagyon szimpatikusan reagál erre az egészre, tehát hogy így most 91-ben lehetett volna akár itt egy ilyen, jó, persze Gus Van Sant nyíltan meleg rendező volt már akkor is, de hogy lehetett volna itt egy ilyen, nem tudom, undorodva visszahőköl, vagy agresszív lesz, nem tudom, megveri, tehát hogy nagyon sok minden működhetett volna ebben a jelenetben, és ilyen nagyon szépen így, tehát ahogy igazából visszautasítja, de közben mégis odahívja magához, megvigasztalja, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon szép emberi pillanat, és szerintem ezért is a Scotty egy igazából kedvelhető karakter. Még azért is, hogy elmondtuk róla, hogy ő egyébként nem egy ilyen, tehát hogy ő csak így addig cosplaykedik ebben a karakterben, vagy addig próbálja ki magát, amíg aztán haza nem megy a vagyonába. És hogy nagyon fájdalmas az árulása a film végén, ahogy hát ott fordít mindenkinek. Ja. De hogy az a menet közben ezek a pillanatok, az ő kettőjük barátságának a pillanatai, azok végig szerintem ilyen nagyon kedvesek, meg nagyon szomorúak, de szépek.
Ja, még a sztársággal ugye az a kérdés azért merült fel, hogy hogyan tekintett akkor a közönség a River Phoenix-re, és akkor ennek a kapcsán kezdtem elmondani a monológomat, azt elfejtettem, hogy hát a temetése, meg az ő egész halála azt így óriási média, cirkusz övezte. És szintén azt hiszem a Joaquin mondta, vagy valamelyik nővére, hogy szerettem volna gyászolni, mert megérni ezt az egészet, meg felfogni az egészet egyáltalán, és képtelenség volt, mert a temetésen folyamatosan helikopterek köröztek fölöttünk. Mm. Tehát ugye akkor még a médiában volt pénz ilyen dolgokra, hogy helikopterre költenek meg azonok, és egyfolytában zaklatták őket gyakorlatilag. Szóval igenis sztárnak számított a River Phoenix, hogy ekkora figyelmet kapott.
Igen. És arról még így nem beszéltünk, hogy ugye, hát mind a ketten nagy sztárok voltak, még hogyha más filmes karrierrel is rendelkeztek már ekkor, De hogy azért az ott felmerült nem bennük, hanem ugye a környezetükben, meg a nem tudom, sajtóban, hogy így nem öngyilkos dolog-e az, hogy ők ezt elvallják.
Sőt, olyan is volt, hogy ez egy konspirációs, valaki megkapta ölni. Szóval minden teória létezik szegény Liverrel kapcsolatban.
Azt mondjuk nem hallottam. De inkább az, hogy ez ugyanaz, mint ami 25 évvel később, vagy nem tudom, pontosan hány évvel később, ugye a Heath Ledger, Jake Gyllenhaal a Brokeback Mountain kapcsán, hogy így hát ilyen szerepet, tehát egy meleg szerepet elvallani, akik ráadásul ebben a filmben férfi prostituáltak, tehát hogy ez egy akár egy karrierengyilkosság is lehet, vagy akár egy, tehát én erre gondoltam most, hogy ezzel így kockára teszik ezt a nagyon klasszikus teen idol státuszukat, és egyébként mind a ketten nagyon kategorikusan mondták, hogy ez hülyeség, vagy hogy ezt ők leszarják, mert hogy ők színészek, ez egy színészi feladat, meg egy kihívás, meg ezért ők egy szerepet fognak játszani, ez fel sem merül bennük, hogy ez...
Erről két dolog jutott most eszembe. Igazából nem tudtam semmihez se hozzászólni, olyan jól mondtak itt mindent. Az egyik ez a, hogy lehet, hogy azért kezdett el kísérletezni a kábítószerekkel, vagy emiatt a film miatt. Uh-huh. És tök érdekes, mert a film az nem annyira kábítószer-centrikus, egy jelenet van, amikor Bobot ott, hogy kirabolják, igen, és akkor mondják, hogy talán kóla, nem tudom, szívjuk fel, és akkor felszívják. Ja. De ennyi, de hogy ezen kívül nincsen benne semmi. És eszembe jutott egy szakadék választja a River Phoenix-től, de Eperjes Károly volt az, aki a Meteó című filmnek volt a DVD-n volt egy ilyen extra, hogy beszélt utólag a filmről, és mondta, hogy ő belecsúszott ilyenbe, tehát hogy ő kipróbált kábítószert, vagy nem tudom, hogy rászokott-e. Nyilván ezt ilyen Eperjes Károlyi furcsa fogalmazásban mondja el, tehát nem vallja be 100%-osan, de hogy nagyon erősen erre utal, ezt most jogi okokból is így mondom, hogy nagyon erősen arra utal, hogy fogyasztott kábítószer egy szerepkedvér, hogy jobban megértse azt a szerepet. Hmm. De ugye Eperjes Károly szerintem nincs olyan film, amiben kábítószerezne, esetleg a nagy generáció abban talán egy picit, de ott meg nem olyan a karaktere. Tehát, hogy ez tök érdekes, hogy tényleg van ilyen, tehát nem hangsúlyosan kábítószerezik a filmbe, de mégis, hogy belekerül egy ilyen mindsetbe, mint Eperjes Károly. A másik pedig ez, hogy melegeket játszani. Pont most néztem megint, hogy Josh O'Connor és Paul Mescal ismét egy gay romantikus filmben fognak játszani együtt. Tehát, hogy ez már gyakorlatilag Paul Mescal tehát kezdi lefedni ezt az egész területet lassan. Josh O'Connor is, aki ugye az izében volt, a Isten gyermek, nem Isten, God's Own Country volt, tehát ő is már játszott ilyet. Ugye Paul Mescal a All of Us Strangers-ben is, hogy ez már egy ilyen, nem is tudom, mihez hasonlít, tehát ez már tényleg nem big, nem egy ilyen nagy cucc. Tehát ez csak egy olyan hír, mint hogy nem tudom, mit fog játszani valaki legközelebb.
Igen.
Eljutottunk ide, mint társadalom és mint filmes világ, hogy a Brokeback Mountain-től ahol tényleg még ez a para volt, hogy most már ez tök mindegy. Tehát a Paul Mescal karrierje, tehát senki nem fogja azért nem megnézni a Gladiator 2-t, mert Paul Mescal férfiakkal szexel egy filmben.
Igen. Tehát 90-es években ez még végképp más volt. Tehát amiről beszéltünk az adás előtt, azok a rendezőiket felsoroltál, meg hogy volt ez az ilyen new queer movement, vagy new queer cinema, amit pont a New Line stúdió karolt fel részben, ahol ez a film is elkészült. Hogy az tényleg egy, ez nem azt jelenti, hogy korábban ne lettek volna queer filmek, de hogy ez tényleg egy ilyen a mainstream felé picit közelebb haladó, mármint a mainstream közönség felé picit közelebb tartó filmek voltak, tehát hogy többen látták, igazából csak ezt akarom mondani, hogy nem az abszolút, én nem tudom, Andy Warhol féle undergroundban keringő pár New Yorki művész által látott filmekről van szó, hanem olyan filmekről, amikben sztárok szerepelnek, és ez ilyen szempontból abszolút egy úttörő jelentőségű film, ami utólag egy picit szerintem megkopott ez az úttörő jelleget, tehát hogy nem tehát ismerik a legtöbben ezt a filmet, de hogy leginkább azért, mert hogy kik játszottak benne, és kevésbé amiatt, hogy miről szól, meg hogy...
Furcsa módon, igen, ez valahogy kikapott ebből a mérföldkő státuszból, amiben egyébként szerintem lenne bőven helye.
Szerintem is.
Ugye említettük Greg Araki, tehát hogy Greg Arakinál ott van egy többé-kevésbé egy ilyen revival, tehát a filmjeit így felújítják, kiadják Blu-ray-en, ugye a Doom Generation-t is, meg a Nowhere-t is, tehát hogy ő folyamatosan turnézik ezzel, hogy őt itt tényleg 20-25 évvel később így, hanem is azt újra felfedezik, de hogy megadják neki azt a tiszteletet, amit járt volna. És ez meg, én sokáig gondolkodtam, hogy miért nem néztem Gus Van Sant filmeket, és szerintem azért, mert hogyha nem ebben a korban vagy, amikor tartod a lépést valamennyire a filmekkel, vagy pár év csúszással, akkor nem biztos, hogy van okod ezeket bepótolni a koreaiak. Vagy nem tudom, hogy ti hogy éreztél, vagy hogy éreztek ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy akármennyire is tudod, hogy az Otrom Idaho az egy ilyen értékes, fontos, nem tudom, művészleg is értékeltő, tehát valami jó film, hogy lehet, hogy van.
Ennek meg volt a maga kora.
Igen, akkor.
Igen.
Ja, de igen, ez is érdekes, hogy melyik film kerül ebbe a pozícióba, és melyik nem. Mert mondjuk szerintem a Brokeback Mountain az most csak, hogy maradjunk ennél a példánál, az nem avult.
Hogy... Érdekes mondani, igen.
De aztán persze felmerül, hogy most ennek miköze van mondjuk a streaminghez, tehát hogy ezek elérhetőek. Tehát a Brokeback Mountain az mindig ott van, emberek mindig tudják majd, hogy ki Jake Gyllenhaal, meg talán Heath Ledger-t is. Tehát, hogy ez így...
De mondjuk ki Keanu Reeves-el is megvan ugyanez, szóval a Francis tudja ezt, jó kérdés, tényleg, ez nehéz meghatározni. Lehet, hogy tényleg ez a másodlagos piac befolyásolja a dolgot, hogy valamilyen okból esetleg Otthonom Idaho házi mozi forgalmazásra nem váltott be akkor a reményeket, nem tudom, és akkor kevésbé maradt meg ez, vagy tévében nem ment annyit, a franc tudja.
Igen. Mert még azt sem mondhatjuk, hogy azért nem övezi akkora státusz, mert hogy túl absztrakt film. Mert a legtöbb ember nem is jut el odáig, hogy megtapasztalja, hogy absztrakt. Egyébként megtekintve valóban ezzel a sokféle stilisztikai elemmel, hogy home videó, meg repülő lazacok, meg nem tudom, tehát ilyen csomó ilyen furcsa, szürreális mozzanat, az egész, mint hogyha a Mike-nak az ilyen azt nem is tudom, említettek, hogy ő narkolepsziás a filmben.
Ja, mindenképpen beszélünk
el. Hogy az ő ilyen töredezett tudatán keresztül, mint hogy a film is fölvenné az ő tudatának a működését. De hogy ez nem lehet gátló ok abban, hogy ez a film megtalálja a közönségét, mert a közönség eleve meg se találja, hogy megtapasztalja, hogy ilyen a film. Tehát, hogy nincs ilyen híre a filmnek, hogy ez egy ilyen megközelíthetetlen művészfilm, hanem egyszerűen csak így, ja, ez egy 90-es éveknek egy ilyen mérföldköve, aminek ott a helye szépen, de nem, mi ugye elmehetünk mellette, ha akarunk.
Ja. De mi nem mentünk el mellette.
Nem bizony. Ez.
Hát egyébként ez lehet, hogy abból is fakad, hogy ez a nem tudom, hogy a mainstream és a független határán van valahol a franc tudja pontos, és nehéz volt így behatárolni. Nincs meg az az ellenkultúra, ami volt, ahogy éjféli moziba játsszák, mint mondjuk a általunk is látott Rocky Horror Picture Show-t. A fele tudja, hát, hogy nem volt egy ilyen kulcs státusza, és akkor ez egy kicsit így...
Közben az Egyesült Államokban, tehát hogy azért 2 évvel előtte volt a szexhazugság videó, tehát az 89-es, tehát igen. Pont ez az a korszak, amikor elkezdenének jobban ezekre a filmekre figyelni, vagy nagyobb figyelem. És lehet, hogy tényleg akkor nagyobb figyelem volt, ami aztán így elkopott, gondolom. Vagy, így, ja. Vagy nem tudom, hogy elkopott, nem tudom, mi alapján ítélem meg, de hogy...
De tényleg nincs úgy felemelve a piedesztára. Most egyébként rákerestem a Reddit-en, mert minden filmre rá szoktam keresni a Reddit-en, és így berendezem, hogy az all-time top posztok a filmek. Általában akkor tök jó, hogy lehet fotókat lehet látni, meg és mi. És akkor itt most az ilyen LMBTQ subredditek is előjöttek, és ott azért írják, hogy most megnéztem az My Own Private Idaho-t, és amúgy ez a hetero barátomnak coming out-olni jelenet, ez tökéletes, és ezt mindenkinek meg kell nézni. És egy csomó ilyen posztot találtam, meg hasonló posztokat találtam. Szóval nem mondom, hogy van egy ilyen újrafelfedezése, de aki megnézi, az meglátja benne az értékét.
Igen. Az is lehet egyébként, hogy az is közeledszik ebben, hogy azért, tehát, hogy férfi prostituáltakról szól a film. És mint ilyen, ugye mi megnéztük nem olyan régen az Éjféli Cowboyt, hogy a 70-es években az tudott ilyen nagyon mainstream téma lenni, mert ott minden mainstream téma volt, ami kicsit is ilyen koszosabb valóságot ábrázolt. Lehet, hogy 90-es évek elején nem feltétlenül ez volt, vagy azóta nem feltétlenül ez az, ami a legfonszóbb nekünk vagy, így nézőknek.
Vagy így pont ez így a két szék között a pad alá esett, mert ugye aztán meg 15 évvel később jön a Dallas Buyers Club, amiben Jared Leto megkapja az Oscar díját, hogy egy transz, nem is tudom, hogy transz, vagy csak transvestita, vagy nem tudom, akkori nézet szerintem transvestita, manapság már transznak mondanak prostituált szerepéért. Igen. Tehát, hogy akkor meg ez már egy ilyen már nem is büszkeség, de hogy az már egy ilyen presztízs dolog lett ezt játszani, és lehet, hogy ekkor még, tehát főleg azért, mert ezeknek a korai Gus Van Sant filmeknek, vagy főleg ennek, meg a Malanocsének, tényleg van egy ilyen koszos hangulata. Igen. Tehát, hogy egy ilyen mocskos, mint olyan értelemben, mint a kosz, tehát hogy nem mint ilyen morálisan, hanem tényleg ilyen mosdatlan az egész, hogy ez nem vonzó, vagy legalábbis nekem egyáltalán nem vonzó, tehát még amikor nagyon nem elrugaszkodik a valóságtól, tehát amikor mutatják, hogy ott a tetőn alszanak ilyen hálózsákokban, és tök jó az ilyen, de az is ilyen nyers, olyan valahogy ilyen, nem is kellemetlen érzés, de hogy egy ilyen ez egy mosdatlan emberekről szól.
Hát igen, most néztük nemrég ugye a tehetséges Mr. Ripley-t, amiben ódákat zengtünk arról itt Onozó Robi vendégünkkel, hogy így a világ leggyönyörűbb első 50 perce ezzel az olasz környezettel, és ebben a filmben is járunk Olaszországba, és szebb, mint az amerikai utak, de az se olyan, hogy te oda akarsz menni azonnal Rómába, meg a római
vendégre.
Hát meg igen. Fantasztikus, nem, hogy itt hogy elmegyünk a Rómában valahova, és akkor elmennek egy ilyen, mint egy ilyen, nem is tudom, ilyen Csongrád megyében, valahol egy ilyen falu, ahol a taxi a római izéval megy, római rendszámtáblával, de hogy itt, én nem értem, tehát ott vannak a Kolosseumnál, meg ott átugálnak, és akkor hirtelen beszél egy taxiba, igen. És megérkeznek Hárosra, vagy nem tudom, valamilyen igen, eszelős.
És igen. Ott abban az egy rövidke jelenetben, ami Rómán belül játszódik, ott is a River Phoenix így rácsodálkozik a gyönyörű épületekre, de ott is egyébként a helyi utca gyerekek, vagy férfi prostituáltak, vagy helyi üzék között kavarog. Tehát hogy ebből is ezt az egy kis szeletét látjuk Rómának is, és hogy egyáltalán nem ez a paradicsomi állapot, hanem majdnem egy picit zöldebb, mint nem tudom, Idaho. Kb. Ennyi a különbség, de ugyanúgy a semmibe vezető utak végén találnak egy kaibát, ahol nincs ott az az ember, akit keresnek.
Igen.
És most én fogok felvetni, Tivánt, hogy mit szóltatok a szex jelenetekhez? Mint a a 2000-es évek szex jelenete diskurzusában hogyan illeszkedik be az, amit otthon Idaho-ban láttunk?
szerintem egy nagyon invenciózus megoldás volt. Én jól szorakoztam rajtuk abszolút. Ugye az érdekes, hogy a heteroszexuális szexjelenet is ugyanúgy van megoldva, mint a homoszexuális szexjelenet, pedig lehetett volna egy ok, hogy ezt így ábrázolja, hogy esetleg az egyiket sokkal inkább engedik bemutatni, mint a másikat. De nem volt ilyen delineáció a filmben.
Igen, igen. Nekem is tetszik, hogy egyébként egyszerre ilyen egy kicsit érzéki, de igazából nagyon ilyen eltávolító azzal, hogy így emberek így pózott. Az olyanok, mintha állóképek lennének, állóképek sorozata, de nem kimerevített képek, mert látszik, hogy közben ott bemozognak a szereplők, csak beállnak egy-egy ilyen szexpózba, vagy egy ilyen ölelkező pózba, és akkor azokból vágják össze ezt a két szexjelentet, és hogy egyébként így, tehát hogy nem egy ilyen, nem tudom, gerjesztő jelenet, vagy nem egy olyan jelenet, hogy így fúj nagyon.
Nem erotikus egyáltalán.
Igen. Nem erotikus, de közben mégis valahogy közvetíti azt, hogy ott mi történik, csak olyan nagyon elemelt, absztrakt formában.
Egy fotós
formában.
Kiállításán látnál ilyeneket szerintem leginkább.
Igen, nem tudom.
Neked hogy tetszett? Hogy
Marina Abramovics féle.
Igen, nekem tetszett pont ezért, mert hogy tehát hogy tudsz egy ilyen filmben szexet ábrázolni? Tehát, hogy mindegyik fajta, vagy ilyen mozgóképes ábrázolásnak vannak hátulütői. Tehát, hogy vagy túl esztétikus, vagy nem esztétikus. Tehát, hogy nem tudom. Tehát, hogy most az udókíres jelenet az egy ilyen, tehát, hogyha azt, hogy tradicionálisan felsnittelt eljátszott mozgóképes részben látod, az nem is csak a cenzúra miatt, de amúgy is, hogy mit, tehát, hogy ilyen nehéz lehet belőni, hogy mit akarsz közvetíteni vele. Tehát szerintem ez egy ilyen megoldhatatlan probléma, főleg férfi prostituált, tehát prostitúcióról szóló filmben, tehát hogy nem teheted tényleg erotikussá, vagy vonzóvá ezt, miközben valahogy be kell mutatnod azért a testiséget, hogy valami történik, tehát mesztelen testek egymásnak feszülnek, nem tudom, Udókír bekapja valakinek a lábát, vagy ilyenek. Udókírral is beszélünk.
Udókírral mindenképpen kell egy külön blog. De hogy épp az érdekes, hogy viszont a heteroszexuális jelenet a legvégén, a Keanuval, meg az olasz csajjal, az meg lehetne egy erotikus jelenet, mert ott ők tényleg vonzolnak egymáshoz, és ez nem egy tranzakció, de hogy aztán azt is így ábrázolja, érdekes módon.
Hát igen, de hogy akkor itt ez a szex, tehát hogy akkor ez így egy ilyen.
Miközben maga a film, az egész film arról szól, hogy Mike keresi az intimitást, vagy keresi azt az embert, vagy azt a pontot, ahol így az otthonnak a, hát valószínűleg soha meg nem lévő, inkább csak így a képzeletében lévő biztonságát meg tudja találni, ugye rengetegszer flashbackkel az anyukájára, amiről aztán kiderül, hogy ez egy nagyon-nagyon komplikált, zűrös családi helyzet volt, de hogy valahogy azt próbálja megtalálni egyrészt magát az édesanyját, de másrészt azt az embert, akivel ő egy ilyen intimitásba tud kerülni, és hogy ezért is fontos az, hogy ő narkolepsziás, mert hogy bármikor iszonyatosan kiszolgáltatott helyzetbe tud kerülni. Úgyhogy teljesen védtelen, maga tehetetlen, öntudatlan, és ki van szolgáltatva mások kedvességének, vagy ellenségességének. És hogy erről szól az egész film, hogy Mike keresi ezt az intimitást, és nem találja, és ezért tök érdekes, hogy a film nem mutatja azt, hogy ezt a szexben meg tudná, vagy meg lehetne találni, hanem a szexualitást is úgy ábrázolja, hogy az így számára egy ilyen, tehát nem ezt hordozza, mert amikor részt vesz benne, az tényleg, ahogy Péter mondta, ez egy tranzakció. Amikor meg mások egymásra találnak, akkor meg mások talál. Akkor meg a szerelme egymásra talál valaki mással, és ő csak hallja, hogy felette szétdöngetik a vaságyat. Tehát, hogy ugyanígy lehet, hogy ezt is lehet valamennyire az ő szemén keresztül is tekinteni, hogy a szex a számára nem tudja megteremteni ezt az intimitást, és akkor azért a film se teremti meg azt, hogy mi azt érezzük, hogy ez egy ilyen intim kapcsolat.
Udókír.
Persze nem tudom, mit tudnék hozzáfűzni Udókírhez. Udókír pont. Felkiáltójel.
Udókír az a fantasztikus benne, hogy az Istenben, hogy nincs egy komplett filmográfiája a David Lynch-el.
De hogy egy közös filmjük sincsen.
Igen.
Ez teljesen értelmeztetlen.
Ez, vagy nem tudom, hogy a Darkest Timeline-t választott a szegény valószínűleg, mert vagy ez, tehát hogy lehetett volna egy életművet David Lynch körültve, vagy játszhatta volna az összes gonosztevőt a tenger alatt járós filmekben, mert olyan kék tekintete van neki, vagy igen. Én nem értem.
Hát én szerintem a David Lynch, szerintem azért nincsen David Lynch filmben, mert ő tehát neki az arcára van írva a weirdség. És azért David Lynch filmjeiben
nagyon sok... Szereti ezeket a
furcsa. De nem, tehát ő inkább az ilyen groteszkben, meg az átlagosban találja meg ezt a rémisztőt szerintem. Tehát, hogy,
ez igaz.
Hogy, tehát ugye mindig ugye a Twin Peaksben folyamatosan az ilyen kormos emberek, ilyen munkás emberek, azok a gonoszok, vagy a Bob, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ezek a ilyen mindennapiságban találja ezt meg. És Udo Kiernek meg tényleg ez van az arcára írva, hogy ő belépne ezen az ajtón, és elhiszed, hogy egy időutazó mondjuk 2000 évvel későbbről. Tehát, így hogy van. Persze.
Ez így igaz.
Lehet, hogy neki jutott ez a szerep, hogy így vannak a David Lynch filmek, meg azok, akik szerepelnek a David Lynch filmekben, és van ő, aki minden más filmbe elviszi a David Lynch-séget, vagy nem tudom, ő az ilyen utazó nagykövete. Igen.
De tényleg, tehát, hogy ő fantasztikus, a Bódi Gábortól kezdve a Puppet Master, nem tudom hányig, ahol egy gonosz náci, aki zékat, puppeteket csinál. Én imádom őt, tehát, hogy szerintem ő minden filmben jó, hogyha megjelenik. Tehát ő egy ilyen jó jelenség. Mm-hmm. És itt szerintem nagyon jó, és hogy nagyon jó ez az ilyen, hogy te még rátesz erre egy ilyen camp vonalat.
Igen. Mert ebben a filmben is creepy, de hogy közben egy ilyen kis kedves creepy, az, nem? Tehát ilyen közelből egy ilyen kis jó indulatú, ártalmatlan creep.
És hát az ilyen woodville, vagy kabaré jelenete, amikor énekel és táncol, arról egyébként ő hozta a filmbe, tehát ő tényleg szerepelt ilyesmiben. És eredetileg állítólag kék fényeket használtak volna, és akkor azt mondta, nem, ez már túlságosan kék bársonyos ez. De úgy baromira kék bársonyos az a jelenet még igen. Így is.
És ha már ugye Twin Peaks, akkor azért említsük meg a Grace Zabriskit, ja, igen, aki hát, pedig a
ténylegesen David Lynch.
Ténylegesen David Lynch staple, ilyen alapember nála. Ja. Twin Peaks például.
Igen, ő van az előző, a Drugstore Cowboyban is szerepel. Mm. Tehát látszik, hogy ő ebben az észak-nyugati államokban ott így aktív volt, Grace Zabriski ezek igen, szerint, keresték.
És aki igen. Egyébként szerintem ugyanolyan creepy, mint az Udo Kier, így színészileg, tehát hogy hidegfutás a hátam attól, ahogy amilyen az ő színész jelent, jó értelemben, és ebbe a filmbe is. Igen, nagyon, igen. Nagyon zavarba ejtő, amikor ő megjelenik.
Így van. És hát akkor még van egy ilyen ikonikus jelenet ennek a filmnek, ami meg a holland takarító.
Igen. Amikor...
De, ugye felbérelik a Mike-ot, hogy hát ugye van
A hollandság az félre, igen. De igen.
Dutch Cleaning Boy, vagy valami, és
valami. Igen, mert nem holland, hanem az a márka név, azt hiszem, nem? A Dutch Boy, tehát ja, hogy az a tisztítószernek a márkája, azt hiszem.
Lehet igazad van.
De ezt lehet, hogy ti most az eszközökkel jobban meg tudjátok nézni, hogy úgy emlékszem, hogy valami az a...
Nem szerepel a cégben a Dutch, úgyhogy mindegy, akkor tudjuk, melyik jelenetre van, szóval mikor takarítani.
Igen.
Ez is egy ilyen bizarr montázs a filmen belül, szintén hozzájárulva ehhez a, hát ha nem is a lincselséghez, de azért az egész filmnek ehhez a...
Hát igen, ezt a nem is tudom, a Buñuel óta, így a nap szépe óta ezt mindig el lehet sütni, hogy a bordélyházban vagy prostituáltaknak a bizarr kuncsaftjai, mint a nem tudom, a szegény párákban
szegény
is.
Párák is akár,
ez egy ilyen örök forrás. Igen.
Ez így igaz, ez abszolút így igaz. Még ezzel kapcsolatban a filmnek így a szimbolizmusa is eszembe jutott, ha akartok erről beszélni. Mm-hmm. Ja, lazatokat már szóba hoztad, tehát a halak így állandóan felbukkannak a filmben, és a Mike, főleg a Mike-kal kapcsolatban, ugye a Mike jelenteiben látjuk a háttérben, mondjuk egyiket az Udo híres jelenetben is, a festmény az egy hal, a háttérben a hotel szobájában. Tehát ez a lazacos kép is ugye az eléggé magát ajtetődő, hogy hogyan lassított felvételbe ugrálnak szemben a folyás irányjal, hogy ez a Mike-ot magát szimbolizálja, aki így sodródik, főleg az áron szemben próbál haladni, és az a teljes kiutalansága, a becsapongása, amiről szól ez a film, és ez a halak ezért, hogy egyébként a takarítós jelenetben is ilyen aranyhal szobrok vannak ott a folyosón a szobában. A többi ilyen, a Jackie-je is ilyen lazac színű, szóval ezek így gyakran felbukkannak a filmben, a lazac szín is, de főleg a halmotívum.
Meg akkor mindenhol ez a ház, ez az ilyen nagyon klasszikus, ilyen a puszta közepén álló, mint tudom, Andrew Wyatt-nek a festményei, mint a Days of Heaven-ben, az a nagyon klasszikus, az amerikai vidéki mezőtetén álló egy ilyen mansion, vagy egy ház, és akkor az is rögtön a film elején, ugye ott össze van vágva magömléssel, ahogy elélvez a River Phoenix karaktere, és akkor így ráesik az útra egy ilyen, ilyen faház.
Ajta, vagy van az, hogy ez milyen ház, vagy pajta, igen. Egy ilyen faház.
Kvázi azt a házat találja meg a film végén Olaszországban, mint az
de ugye először megy a saját szülőházába is.
Mm-hmm. De az inkább ilyen lakókocsiszerű.
De az érdekes, hogy pont ez az, hogy a ház ott áll, aha, de a tesója meg a lakókocsiban lakik a házon
kívül. Á, oké.
Okay. De az van, mert hogy van, tehát van is egy, tehát van egy ilyen kép, hogy is Svenkelnek az út szélén, és akkor ott van egy ilyen kihalt ház. Az, uh-huh, az, de az nem a családi ház, mert flashbackben egy más ilyen fajta házat lát. Igen, igen. Ja. Egy ilyen fehér, egyszintes valami. Tehát nekem például ez a lazac, meg ez az üres ház, meg maga ez a, az, nem tudom, hogy Idaho-i út, vagy sem, de ez a hosszú Idaho-i országút. Tehát, hogy ez az ilyen amerikána uh-huh képek. Igen. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg ez a, nem tudom, az ország ígérete vizuálisan igen megjelenítve. Hogy tényleg a lazacok is, tehát ez pont úgy néz ki, mint ez a nem tudom, a Fishing and Hunting tévében szoktak menni ilyen reklámok, meg ilyes, tehát hogy ez a tényleg a nagy vadon, a vadon Amerikában, hogy valahogy ezek a képek így jönnek, és nem tudom, a tényleg egy amerikai lét ígéretét szimbolizálják. Szerintem, ami neki nem sikerül.
Uh-huh. Igen, de valahol, igen, és ez a Mike karakterén keresztül, tehát ő az, aki ezt reprezentálja, ezt a, hát ilyen nem is közép-amerikai, de ezt a vidéki amerikai életet, mert hogy ő az, aki nem találja a helyét a városban, ő az, aki folyton hazabágyolik, de igazából nem tud hazajutni fizikailag sem hogyan.
Igen.
És az olyan, mint ezek a vadállatok, akik szintén így a tengenek-lengenek céltalanul a vadonban, és ez az egész ehhez a sokkal vidékibb erdei Amerikához kapcsolódik inkább ez az egész vadállati lét. És hát a maga narkolepszia is ezt az ő sodródását jelképezi. Egyébként onnan jött az ötlet arra Gus Van Sant-nak, hogy valakit ismert, aki folyton álmos volt. De mindenki ismer ilyen embereket, úgy néz ki, hogy neki mindjárt elalszik. Na és attól függetlenül meg tök jól működik szimbólumként szerintem.
Igen.
Nem éreztem azt, hogy nagyon szájban rágós lenne, hogy mennyire jól működik az, hogy ez az ő kiszolgáltatottságát ábrázolja, hogy mindig valakinek ott kell lennie, aki őt elrángatja az út széléről, vagy igen, az út közepéről. És hogy néha olyan helyre ébred fel, ahol fogalmam sincs, hogy került oda, és valaki oda vonszolta őt.
Igen, tehát nem tudom, valószínűleg ebből fakad a filmnek ez a töredezettsége.
Persze.
És nem fordítva, hogy eleve ilyennek tervezte a Gus Van Sant, és ezt találta ki, ezt a narkolepsziát. De hogy akárhogy is, akármi is az okozati viszony, de szerintem tök jól működik az, hogy ő egy nagyon egységben van az, hogy a film főszereplője milyen ebben szenved, és hogy egyébként a film maga is olyan, hogy így úgy road movie, hogy viszonylag ritka az, hogy látjuk magát az utazást, hanem egyszer csak így már ott találja magát valahol hát tök máshol.
És egyébként az van, hogy én egyszer egy telexes filmklubon vetítettük a Szörnyeteget, a Koreáda filmet, és hogy a beszélgetésen utána kiderült, hogy valószínűleg én nem értettem meg a végét. Tehát, hogy ezért most bizonytalan vagyok néha, hogy sikerül-e jelentet felfognom, vagy sem. Nektek nem volt olyan érzésetek ennél a filmnél, hogy a tábortüzes jelenet az nem történt meg? Tehát, hogy ugye úgy kezdődik...
Most a Szörnyeteget felhoztál, és semmi szerintanítottál, hogy ha azt nem értettem meg, akkor most így miért nem értek meg?
Nem, csak akarom, hogy például tehát, hogy néha így elbizonytalanodok a saját ilyen kognitív képességén, vagy a filmekről van szó. Tehát, hogy próbálok visszaemlékezni, hogy ez a tábortüzes jelenet, ugye úgy volt, hogy megáll a motor, ugye Keanu Reeves próbálja újraindítani, és megjelenik egy rendőr, és erre River Phoenix elfut.
Igen.
Elfut, de közben elalszik. És elalszik a mezőn, és akkor felébred, tábortűz van, tehát ez a beszélgetés.
Értem.
Majd aztán vagy elalszik, vagy nem, de felébred, és ott van a motor mellett.
Ja.
Tehát, hogy...
Na, bakker, ezt látod, és sem mondtam.
Hogy...
kár lenne érte egyébként, ha
nyilván ez... kár lenne érte, de hogy... Igen. Egy pillanatra átfutott benne, és nem engedtem elhagyni, meg nyilván a filmnek szerintem más jelente ezt nem igazolja, tehát nem történnek ilyenek benne. Csak hogy van egy ilyen, hogy mintha ahogy az előző jelenet véget ér, és ahogy a következő elkezdődik, tehát az mintha ez közé lenne ékelve. Uh-huh. Lehet, hogy aztán ez vágásnál ott volt meg a helye, ugye, mert hogy nincsenek átmenetek közöttük, de hogy...
Uh-huh. Nekem igazából működik. Tehát értem, hogy nekem teljesen működik úgy, hogy így éjszaka van. Tehát hogy van egy ilyen éjszakai betét, és aztán reggel indulnak tovább ugyanonnan. Tehát, hogy ez...
Igen, de hogy ugyanúgy az országúton ébred, tehát ahol így elaludt.
Igen. Nekem egyébként, tehát így egyrészt nem más nem nagyon utal arra, hogy ez így képzeletbeli lenne, meg a film vége felé azért vannak olyan beszélgetéseik, amik szerintem nem nekem furák lennének, hogyha nem történt volna meg az a beszélgetés. Úgyhogy én talán ezeket tudom föl.
Ez egy provokatív kérdés volt.
Ez jó lett volna, ha egy pár órával korábban eszembe jut, és meg így tudom gondolni, de egyetértek az Andrással, hogy tehát a film vége sugallja, hogy az valóban megtörtént inkább. De tök jó, hogy mondasz. Lehet, hogy ez egy ilyen biztonsági megoldás volt, hogy a coming out jelenet az kicsit lehet, hogy túlságosan ellenmondásos, ékeljük be ide, és akkor mondhatjuk, hogy államjelenet, ha esetleg kétségbe vonna.
Nem csak, hogy tényleg vannak ezek a... Uh-huh. Tehát neki vannak ilyen víziói, és ja, nyilván ez egy... Igen. Ja. Nyilván ez egy túl hosszú, meg egy másik szereplő jelenlétében történő vízió lenne, ja. de hogy
ja, szólhatna igen, arról, hogy igen. Elképzelő, hogy milyen lenne, ha elmondaná
igen,
ezt.
Ha elmondaná.
Ja, igen. Ja, értem. Ja. És mit gondoltok a filmnek a legvégéről? Mert ugye az is ilyen nagyon egy ilyen rejtélyesen nyitva maradt dolog, hogy ott megint elalszik az országút közepén, és akkor előbb megáll mellette egy autó, és ott
kifosztják,
és utána csak távolról látjuk, hogy megáll egy piros autó, kiszáll valaki, így fölnyalábolja, és elviszi, hogy így.
Hát ez az ő sodródása és kiszolgáltatottsága szerintem, hogy rá van bízva a Kindness of Strangers-re, mint a vágyvillamosában ja, a Stella.
De szerintetek ez másik. Kindness, vagy éppen nagyon kihasználják? Tehát, hogy inkább azt mondom, az a kérdés, hogy bennetek egy ilyen óvatos optimizmus volt a film vége, vagy egy teljes lehangoltság és elkeseredés? Tehát, hogy mi lesz a nem feltétlenül itt emiatt a főszereplő sorsa?
Szerintem nem változott olyan sok minden a film elejéhez képest, nem? Ja. Tehát, hogy ugyanott tartunk, és Mike tényleg ugyanott tart, hogy és szerintem ez egy jó, én képzeltemben úgy él, hogy a második ember az segít rajta. Uh-huh. Tehát aki megáll, az segít rajta, az első emberek pedig kihasználják. Uh-huh. És hogy ez egy, tehát ez a
ciklikusság, hogy ez
pontosan, igen, hogy ez történik veled, ha ki vagy szolgáltatva. Tehát, hogy ebben kihasználnak, vagy segítenek neked. És mások kihasználnak, és aztán másra vagy utalva. Uh-huh. A másik a fontos.
Szóval. Ugyanez az én konklúzióm is, hogy folytatódik az ő tengő-lengő, csellengő életmódja, és számára nem változott semmi. Uh-huh. Csak kikerült az életéből a Mike, a Scott.
Ja. Igen.
És kiszúrtátok Jim Caviezelt egyébként a filmben a reptéren, ő adja oda, kb. Egy mondata van, és ő adja oda a jegyeket az olasz.
Maga Jézus.
Igen, maga Jézus és a Sound of Freedom hős pedofil írtója. Csak így nem tudom, elmondja egy mondat, hogy nem tudom, itt van mondatot, itt vannak a jegyek, így mosolyog egyet, és akkor Jézus Krisztus.
Nagyon jó. Szuper.
Én még egy jelenetről mindenképp akarok beszélni, amit imádtam, az a magazin címlapos jelenet, hogy arról mi volt a véleményetek.
Ja, tényleg, arról muszáj beszélni.
Amikor egy random ember besétál egy ilyen szexboltba, és akkor ott ugye ki van plakátolva a falban, rengeteg különböző, iszonyatosan jó címekkel ellátott ilyen meleg pornó füzet, mindegynek az elején egy vagy több filmesztelen férfival, és akkor ott van köztük, ott pózol Keanu Reeves, és elkezd kifelé monologizálni így saját magáról, és akkor aztán ott van a River Phoenix is, és aztán elkezdenek egymással beszélgetni ezek a címlapsztárok így a saját testükhöz való viszonyukról, meg arról, hogy így milyen is így pózolni. Szerintem nagyon vicces.
Csodás jelenet.
Igen, szerintem is szuper, az még viszonylag így a film elején van, nem? Tehát igen. 4 óra 20 percen belül, és hogy kicsit azt vártam, hogy ez a vizuális invenció, ez majd még kitart, tehát ez még vissza fog jönni, aztán nem így történt. Onnantól menjük a lakásszínházba.
így van.
Nem ez megy. De igen, szerintem az egy tök... És az már egy ilyen egészen ilyen Todd Haynes-i, vagy nem is tudom, egy ilyen nem Gus Van Sant-ra jellemző ilyen jó megoldás. szép megoldás. Szép a fontos.
Gus Van Santhoz képest. Egyébként nekem ugye a tök jól összefügg, vagy össze, nem tudom, valahogy párba áll a szex jelentekkel, hogy ugye mintha az újságban a lapokat lapozgatnák, de nyilvánvalóan nem ennyire kreatívak ott a fotók azokban a magazinokban, de ha így lenne, egyébként tök jól össze lehetne kötni ezzel a jelenetsorra.
Tudjátok, mint ami régen volt az ilyen Bravo magazinokban, az ilyen, amikor a filmeknek a
Photo Love Story,
igen, no, arra az utat most először, vannak egy kicsit, egyel explicitebb változat.
Egyébként most eszembe jutott Gus Van Sant-ről és a vizuális invencióról, hogy a Mark Cousinsnak van az a rettentesen hosszú filmtöri doku sorozata, és abban készít vele interjút, és kérdezi az elefántról pont. És ugye az van, hogy az elefántot, azt ugye a Columbine-i iskolai lövöldözés inspirálta, vagy talán azt is dolgozza fel konkrétan, nem láttam. És ugye az van, hogy videójátékszerűen akarta megcsinálni, vagy csinálta meg a filmet. És Gus Van Sant elmondja Mark Cousinsnak, hogy tudta, tehát amikor készült a filmre, tudta, hogy a Columbine lövöldözők videójátékokkal játszottak. De hogy az ő képzeletében az volt, hogy tehát nem tudta, hogy vannak különböző videójátékok. Azt hiszem, hogy van a videójáték, amivel játszol. Igen. És az volt, hogy megkérte egy asszisztensit, hogy hozzanak neki videójátékot. És hogy nem rakta össze, hogy a Doom-mal játszottak a Columbine lövöldözők, és ezért a Tomb Raider-t mutatta meg, vagy azt kapta meg, és azt elkezdett vele játszani, Gus Van Sant, vagy az asszisztens, vagy amit elkezdte nézni. És ugye amiben az van, hogy ilyen harmadik, ez a third person perspektívban, ugye hátulról követed Lara Croftot. És hogy ezért néz ki úgy az elefánt, ahogy, mert hogy videójáték inspirálta, viszont a Tomb Raider.
Rossz játék.
Igen, tehát a rossz játék nem az, amit a Columbine-osok játszottak. És hogy ez ilyen érdekes. Tehát, hogy jól néz ki, amit láttam az elefántból, tehát ilyen érdekesen néz ki, de hogy lehet, hogy egy ilyen kósza ötlet volt, vagy nem tudom, hogy ilyen elkószált ötlete.
Igen, lehet, hogy nem eléggé végig gondolt ötlete volt ez a Gus Van Sant-nak valóban.
Te nem vagy kibékülve az elefántra.
Nem, nem. Hát, hogy oda kéne néznem ahhoz, hogy revideáljam, aztán nem. Félek tőle, van egy csomó olyan film, hogy egyszerűen nem merek újra nézni. Van még bennetek bármi ezzel a filmmel kapcsolatban?
Igazából nincs. Én egyébként még nem logoltam Letterboxdon, de szerintem 4 csillag lesz.
Wow,
tehát jobban tetszett, mint a Drugstore Cowboy. Tehát jó, főleg River Phoenix, meg Keanu Reeves, hát szerintem tök jó, meg Udo Kier, meg tényleg, hogy van benne valami ilyen melankolikus hangulat, főleg ezekkel a montázsokkal, meg víziókkal, tök jó. De én mondjuk ebből van Greg Araki-val jobban tudok azonosulni. Uh-huh. Tehát, hogy ezt ha valaki még hasonló filmeket szeretne nézni, de kicsit izgibbeket, akkor az Doom Generation Nowhere. Vagy a Living End. A Living End az még jobb például.
Ő miben más amúgy? Vagy tengén kortársak voltak, meg ugyanannak a kázi mozgalomnak a tagjai?
Én azt szeretem benne, hogy rettentesen pörgős. Tehát, hogy tényleg a korszakának vizualitását be tudta építeni a történeteibe. És sokkal explicitebb, sokkal vadabb, sokkal gátlástalanabb, nagyon sok mindenben. Uh-huh. Iszonyatosan jó zenék vannak a filmében, tehát mindig ilyen slow dive, meg hasonlók, folyamatosan mindig ilyen shoegaze szól, imádja a shoegaze-t. Egyszerűen csak valahogy jobban megfogja azt a kort, miközben szerintem az Autumn of Idaho az kicsit kortalan talán, de ez nem feltétlenül baj, vagy negatívum, de hogy... De most így tényleg így jobban végig gondolok, így nem nagyon helyezi el a korában semmi ezt a filmet.
Igen, ja, abszolút. Hát az a zene, ami van benne, az is pont egy ilyen nagyon tipikus közép-amerikai, ilyen benjózós hülyeség az elején, és az se korhoz köthető.
De egy például érdekes, hogy nincs benne szó egyáltalán az AIDS-ről, ami azért ennek a kornak egy nagyon-nagyon-nagyon központi témája, főleg olyan filmekben, amik mondjuk meleg közösségben játszódnak, és férfi prostituáltaknál is ez azért lehetett volna akár egy kiemelt téma, és egy abszolút nem kerül szóba. Szerintem ez is erősíti azt, hogy ez így bármikor játszódhat kb.
Igen, szerintem is. Én se logoltam még, vagy nem adtam át csillagokat, de egyébként a tonális lehetetlensége annak, hogy ez egyszerre Shakespeare adaptáció és egyszerre egy ilyen 20 évesekről szóló road movie, ez kicsit levon az értékéből számomra is. Mindezek mellett viszont amit el akar érni, azt meg csodálatosan éri el a Gus Van Sant benne, tehát a Mike karakter fantasztikus. Nagyon szépek a film képei, tehát a road movie-ságot azt nem azzal éri el, hogy fontosan nézzük, ahogyan a kocsiba beszélgetni, miközben mennek az autópályán, hanem vannak ilyen felgyorsított felvételek az égboltról, ahogyan a felhők gomolyognak, meg a rohadt hosszú autópálya felvételek, azok nagyon-nagyon jól néznek ki. Tehát ezek nekem a kiállítás a filmnek alapvetően nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy a Gus Van Sant filmje éjboljába került. Aztán már meglátjuk, hogyha többet pótolok be tőle, akkor hogy fog ez változni. De nagyon, nagyon örülök, hogy megnéztem ezt a filmet végre. Mert a River Phoenix szempontjából is, Keanu Reeves életműben is szerintem egy fontos állomás, úgyhogy ez egy kulturális mérföldkő akkor is, hogyha még nem is foglalja ezt a helyet. Egyébként, ha már ilyen mérföldkőnél tartunk, box office-ban nem volt akkora siker, tehát ilyen pár millió dolláros bevételt ért el, viszont Criterion Collection-ben nagyon hamar megjelent, megjelent már azóta 4K-ban restaurálva, van hozzá még egyszer ugyanannyi DVD extra, szóval azért megvan neki adva már a kellő
meg egyébként a Velencei Filmfesztiválon debütált.
Ja, a Velencei Filmfesztivál kapcsolatban azt mondta, hogy a River Phoenix díjat is nyert ott, színészi díjat, és megkérdezték róla, és azt mondta, miután megkérdezték, hogy még bárgyik egyéb díjakra, vagy mivel számít lesz nekem még korábban, vagy egyéb díjai ezután, a Velencei Filmfesztivál a legprogresszívabb díj, vagy hát a fesztivál, úgyhogy nekem ez így elég is, nem kell nekem több, de a többi az már ezért lenne ilyen token díj, tehát hogy csak azért kapja meg, mert ez egy olyan szerep. Tehát ezt így ő akkor 20 pár évesen így gondolta, szerintem az egészen zseniális. Na András, neked mi a verdikted a filmre, vagy te nem tudom, van-e még ilyen összefoglaló gondolatod?
Ja, hát igazából nekem most újranézésre is ugyanaz volt nagyjából, mint elsőre, azzal a különbsége, hogy most már nem ért váratlanul ez a Shakespeare betoldás, hogy igen, nekem az nem működik. Tehát én bevallom, most néha picit beletekertem a Shakespeare-es jelenetekbe, azért, mert ugye egyszer már láttam őket, tehát hogy most emlékezett felfrissítésnek kellett, meg jó volt, de hogy nekem Bob karaktere is nekem fárasztó volt, nem is volt olyan jó. Lehet, hogyha egy jobb színész játszotta volna, nem tudom, lehet, hogy akkor sem működött volna így, de én igazából teljesen osztom a ti véleményeteket, hogy az, ami jól működik benne, az tök jól működik. Én így értékelem ezt a kísérletező megközelítést, és most hát az, hogy a film sok-sok kísérletezéséből az egyik ilyen fontosabb, az nekem így nem működik, azt így el tudom fogadni.
Hát ez a Gus Van Sant-re egy az egyben jellemző, hogy időnként kísérletezik, az általában nem sikerül, de amúgy nagyon tudom értékelni a mintaalkotót, meg a témáit is. Jó van, ezzel szerintem akkor búcsúzkodhatunk. Ne felejtsétek el, kedves hallgatóink, hogy van egy támogatói podcastunk is, aminek a neve Vagfolt Extra. A vagfoltpodcast.hu/extra oldalon tudtok utána nézni, hogyan tudtok csatlakozni a támogatói közösségünkhöz, és ha beléptek a támogatóink közé, akkor havi egy-két bónuszadással gazdagítunk benneteket, új filmekről beszélünk, aktuális élményekről, szóval mindenféle friss témáról, ellentétben azzal, amit a Vagfoltban amúgy hallhattok, tehát még egyszer vagfoltpodcast.hu/extra, és a kiemelt támogatói csomagunk van, az extra foltos csomagban vannak azok a támogatóink, akiket külön név szerint is megemlítünk, hogy nekik így is megköszönjük a támogatásokat, szóval ha szeretnéd, hogy elhangozzon a neved az adásunkban, akkor az extra foltos csomagot választ, és akkor most felsorolom az oldal, akik már most beléptek ebbe a csomagba. Bavalics István, Pál L. Bendegúz, Szántó Eszter és Schmidt Barnabás. Nektek külön köszönjük a támogatásotokat, de persze minden egyes támogatást nagyon-nagyon meghálálunk, amit abban is ki fogunk fejezni, hogy ezekből a pénzekből általában egyébként vetítéseket, meg egyéb dolgokat csinálunk. Úgyhogy a közeljövőben így nyárig bezárólag biztos, hogy lesz egy filmvetítésünk, hiszen nemrég zárult le a March Madness játékunk a Vagfolt Podcast társalgóban, tehát a Facebook csoportunkban, és Kurosawa Akira lett a kedvenc rendezőtök a nemzetközi szintérről, szóval tőle keresünk majd valamilyen filmet, aminek a jogai elérhetők, és...
És nem 3 órás.
És nem 3 órás.
És nem volt róla adásunk még.
Így van, remélhetőleg, és akkor gyertek el mindenképpen erre a Kurosawa vetítésre. A Vagfolt Podcast társalgóba pedig azért léphetek be, mert itt lesz majd fokozatosan minden információ megosztva veletek erről a rendezvényről. Szóval gyertek velünk mozizni.
Így van. Dávid, neked pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Bármikor is nagyon szívesen, én köszönöm a lehetőséget.
És persze menjetek el a Telex mozi eseményeire
is. Így van. Mindenképp, bár hamar szoldáltok lesznek, úgyhogy időben kell. Kövessétek a Telexet Facebookon, ez kell. Mennyire mehetek el még a plugokban?
Bőven.
Nem, ennyiből.
Szégyentelenül.
Ennyiből.
És akkor lassacskán véget ér az évadunk.
Így van, még van néhány adásunk hátra. Lesz még egy
biztos, a Mennyei Teremvényekről, Peter Jackson egyik első filméről.
Van, illetve a Karambolról, David Cronenberg sokadik filmjéről, de az egyik leghíresebbről.
Így igaz. Úgyhogy maradunk még itt a 90-es években és azon belül is a különlegesebb darabokban. Várunk benneteket szeretettel, és aztán meg nyári szünetre vonulunk, és aztán egy újabb tematikával érkezünk szeptemberben. Hogy az micsoda, azt pedig hamarosan megtudjátok. Addig is sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Én is mondom, Max, kivágjátok!
Nem, igen.